Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 29-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Fátyol felhős, napos idő lesz, de feltámadhat az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével találkozik, tegnap a NATO főtitkárral egyeztetett.
Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetéscsökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Brüsszelben tárgyal a magyar kormányfő. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel egyeztet. A fő téma az uniós források hazahozatala. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelben.
A brüsszeli magyar állandó képviseletről jelentkezett közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kétnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, ahol tárgyalásokat folytat a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem, a leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt.
Magyar Péter megerősítette, benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, ez az egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a Tisza vállalt az uniós források megszerzéséért.
A korrupció ellen, annak minden formája ellen a lehető legszigorúbban fel kell lépni, sőt, mindent el kell követni, hogy meg tudjuk előzni az esetleges korrupciós cselekményeket.
A kormányfő bejelentette, megerősítik az integritás hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, de átalakítják a vagyonkezelő alapítványokra épülő egyetemi modellt is. Magyar Péter hozzátette, az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, a háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.
Van egy meglepetésem számotokra, ő számukra ez nem lesz meglepetés, hogy egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem. Vannak még nyitott kérdések, de alapvetően rengeteg fontos ügyben leütöttük a megállapodásunkat.
A miniszterelnököt elkísérte Brüsszelbe Orbán Anita külügy, Kármán András pénzügy, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Ők csütörtökön előkészítő tárgyalásokat folytattak. A Tisza kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott azért, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Paola Pinho azt mondta, a magyar miniszterelnöknek és a bizottság elnökének pénteki találkozóján az Európai Unió bővítése, az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás is szóba kerül majd. Természetesen nem fogom megelőlegezni, hogy mi lehet a holnapi találkozó kimenetele, de egy sor találkozó zajlott le már a két fél között, és az a cél, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el, mondta a bizottság szóvivője. Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken kora délután találkozhatnak, és a tervek szerint egy politikai megállapodást is aláírnak majd az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfő csütörtökön délután munkaebéden vett részt a NATO főtitkárával Mark Rüttével. Magyar Pétert később a belga miniszterelnök fogadta hivatalában. A magyar kormányfő hasznosnak és előremutatónak nevezte a tárgyalást.
A Mark Rütte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be.
Júliustól a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg.
Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a Fidesz és a KDNP megszavazza a tiszteletdíjak juttatások mérsékléséről szóló törvényjavaslatot.
Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szintén bejelentette, pártja támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ugyanezt a lépést viszont ellenzik a polgármesterek esetében.
A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának közreműködésével.
A hatóság megerősítette az intézkedéseket, de részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint ma egy háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított az előző jegybanki vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.
Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség, 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást.
A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradta a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat, és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni.
A fogyasztói árakat is csökkenteni, és a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának.
A Tisza kormány bejelentett tervei szerint 27-ről 5%-ra csökkenteni az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adóját. A Páti Ferenc szerint az intézkedés versenyképesebbé tenni a magyar gazdákat az Európai Unióban, és segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését is.
Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfacsalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a Tudományos és Technológiai Miniszter.
Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le.
Letették a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának új épületének alapkövét.
Az intézmény rektora elmondta, a növekvő hallgatószám miatt van szükség az új tömbre. Merkeli Béla hangsúlyozta, a 22.000 négyzetméter alapterületű létesítményben hallgatói terek, tantermek, valamint 1.000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap.
Az EO2 ugyanis a modern elméleti orvostudomány új szentélye lesz. Az itt tanuló hallgatók, akik tanulmányainak első éveinek jelentős részét töltik majd az épületben, alapvetően határozzák majd meg, hogyan alakul a következő évtizedekben a magyar orvos és egészségtudományi hivatás, sőt a magyar egészségügyi rendszer valamint a tudományos világ. Hiszen a Semmelweis Egyetem szakterületén hazánk és a régió első számú egyeteme.
A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán. Gyakorlatilag monopol helyzetbe került a Lounge Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as irányába Nagy Tarcsa térségében a burkolathibákat javítják. Az 55-ös és az 56-os kilométer között a külső sávot lezárták. Az M6-os autópályán Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon egy-egy sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében vízvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jó András. Vádli sérülése miatt Neymar kihagyja a brazil labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzéseit, és veszélybe került, hogy a világbajnokság csoportkörének nyitófordulójában pályára lépjen. A dél-amerikai ország válogatottsági és gólrekorder játékosa bekerült a keretbe, ám az elmúlt időszakban rendre sérülésekkel bajlódó 34 éves sztára a brazil szövetség csütörtöki közlése szerint újabb 2-3 hét kényszerpihenő vár. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszalétetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Froti.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját. Az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple női liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettős sikerrel 14-2-es összesítéssel bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi vívó Európa bajnokságon pársra lépő magyar válogatottban. Férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spiesz Anna, női párbajtörben Borsodi Emma, női törben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna először indul majd felnőtt világversenyen. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Yannick Sinner 2-szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olejnikova, de ellenfelük Magdalena Frecs hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel dúó helyére kisorsolt Nikola Fossa, Tamara Korpacs kettős kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Válaszutak, rólunk szól.
Válaszutak, minden pénteken.
Gyereknapi élmények.
Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely más napján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
Kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
A sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2026. május 29-e Magdolna névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Csökkenteni a polgármesterek fizetését is a Tisza kormány. Hogy mit szólnak ehhez az érintettek, azt Gémesi Györgytől, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökétől, Gödöllő polgármesterétől kérdezem meg az első órában. Blokádot helyeztek kilátásba a taxisok a BL döntő idejére, ha nem teljesülnek a követeléseik. Mennyi esély van rá, hogy holnap megbénul a főváros? Megtudjuk 7:45 után. Hogyan védi meg a védvonal azokat a fideszes szimpatizánsokat, akiket a nézeteik miatt érnek támadások? A védvonal vezetőjét, Cunyiné Bertola Juditot erről is kérdezem még 8 óra előtt. És mit nyer Budapest a holnapi BL döntő rendezésével? A közgazdász válaszol a kérdésre 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Az ember hátrányos védekezésen mindenképpen változtatni kell, ezt nyilatkozta Tokai Viktor, a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzője a Nemzeti Sportrádióban. A mieink a britek 5-0-ás legyőzésével sorozatban másodszor is bennmaradtak ugyanis az Elit VB-n. Csisztus Zsuzsa beszélgetése.
Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elit világbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is, akkor Spiller István a közös elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van 4 nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta a Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
hát most már
meg is volt.
Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bent maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is. Az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az 5-5 elleni játékról beszélek elsősorban, és már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erőre lépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
Ezt akarom mondani, de mi az, ami tanulható, edzhető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az, hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ez nem lehet kikerülni.
És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint például a Dánia, Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy, tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:07 újabb mérföldkőhöz érkezett a legendás gyűrűbaráti tábor. A fejlesztéseknek köszönhetően korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb környezet várja a táborozó gyerekeket a festői erdei környezetben működő intézményben. Amint egy 38 millió forintos beruházás a Győri Önkormányzat és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával valósult meg. Mindenről Melkovics Fanni Annát, a gyűrűbaráti gyermektábor igazgatóját kérdezte Gárdonyi Eszter.
Körülbelül egy turnus alatt hány gyerek tud itt táborozni?
A táborunk 282 fő befogadására alkalmas. Egy turnusban nagyjából olyan 200-220-250 gyermeket tudunk fogadni, úgyhogy a nyár végére ez olyan 1800-2000 főt jelent.
Jelenleg egy felújított házban állunk, nagyon szép, nagyon új illata van, az ágyak is gyönyörűek. Ezen a négy házon mi az, ami konkrétan megújult?
Statikus által előírt padlózaterősítés történt, a szarufák lettek megerősítve, új burkolatot kapott a padlózat, új központi lépcsőt kaptak a gyermekfaházak, ülőfelületet biztosítunk a gyerekeknek, és új útozatot kaptak ezek a faházak, illetve új nyílászáró is került beépítésre, amely igazándiból sokkal komfortosabbá tette az itt lévő napokat a gyerekek számára.
Ugye régen népszerűek voltak, nem tudom, hogy van-e most lehetőség arra, hogy gimnazisták jöhettek úgymond segítőnek vigyázni a gyerekekre, ez van még?
50 órás közösségi szolgálat gyanánt fogadunk segítőnek. Őket. Ők az animátorok kezei alá dolgoznak, ők is a gyermekprogramokon segítkeznek, van le lehetőség. Hetente körülbelül 2-3 ilyen segítőt fogadunk, animátor pedig egyszerre 5 van itt hetente a táborban.
Ugye egy újabb minősítésre pályáznak, hogy egy kicsit a lehetőségek tolódjanak ki. Erről tudhatunk-e bővebben?
2025 őszén adtuk be a pályázatunkat erdei iskola minősítésre a Kokosznál. A minősítés most már a véghajrában van, a bizottságot pénteken várjuk.
Elbírálás esetén mivel tud több lehetőséget nyújtani a gyerekeknek ez a táborhely, leszámítva nyilván nyári turnusokat?
Elő- és utószezonban bővítenénk ki az erdei iskola programot a gyermekek részére. Ez azt jelenti, hogy több héten át akár már áprilisban és májusban is tudunk erdei iskolában fogadni gyerekeket, illetve utószezonban szeptemberben és októberben is, hogyha az időjárás engedi, úgyhogy ezért is van az, hogy a hosszú távú célok között szerepel, hogy ezek a felújított faházak 4 évszakos fűtetővé legyenek téve, mivel azért valljuk be őszintén áprilisban és májusban még belefuthatunk egy-egy hidegebb reggelbe, úgyhogy ezek a célok állnak még előttünk.
Mi az, amiben tudtak segíteni ahhoz, hogy ez a tábor, illetve ennek a tábornak az újabb négy ház felújításra kerüljön?
Mi mindössze forrást biztosítottunk.
Petényi Mirko, az Aktív Magyarországért Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
Az Aktív Magyarország feladata az az, hogy a rendelkezésére álló forrásokat minél hatékonyabban tudja arra elkölteni, hogy aktív turisztikai fejlesztéseket lehessen végezni. És mi arra gondoltunk, hogy elindítunk egy olyan konstrukciót, ahol viszonylag kis támogatási intenzitással, tehát mindössze az egyharmadát finanszírozta az állam ennek a felújításnak, tud látványos, értelmezhető fejlesztéseket elérni rövid határidővel. Ez is fontos szempont volt. És így jelentkezett Győr városa, és mondta azt, hogy neki van ötlete arra, hogy hogyan lehetne ezt a forrást felhasználni. Mi pedig megvizsgáltuk az ötletet és a koncepciót, és azt láttuk, hogy ez nagyon jó koncepció, és így gyakorlatilag pár hónap alatt, hogy valóban itt talán ősz elején volt a kiírás, tehát azt lehet mondani, hogy 6-7 hónap alatt teljesült, és végigment a teljes folyamat az ötlettől a pályázattól kezdve a megvalósításig, ami nagyon rövid, különösen egy állam és egy önkormányzat együttműködésében, de sikeres volt, és azt látjuk, hogy pont olyan színvonalon, amilyen szükséges, tehát puritán, egyszerű, de mégis szép és igényes az, ahogyan meg lehetett valósítani ennek a négy háznak a teljes körfelújítását.
Azt ugye mondhatjuk, hogy szinte minden győri valamilyen formában töltött már itt éjszakát, vagy mint diák, vagy mint kísérő. Tehát mi jól ismerjük ezt, és én nem emlékszem olyan időszakra, amikor gondatlan gazdái lettek volna szerencsére. De azért már kellett ez a felújítás. Mennyire fontos a városnak?
Együtt gondolkodunk a vezetéssel.
Tóth Péter, Győr megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetője.
A vezetés hozza az ötleteket, a városvezetés az meg leokézza, aztán meg keresi hozzá a plusz forrásokat. Meg hogyha olyan egy pályázati lehetőség, akkor azt mi kiegészítjük. Még az is lehet, hogy ez valami piaci alapú felajánlás, vagy egy civil felajánlás keretében is lehet támogatni ezt a tábort. Ami a fontos az az, hogy van egy ilyen távlati vízió, és ez a legfontosabb egyébként ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy ne csak és kizárólag egy szimpla tábor legyen, hanem itt olyan plusz funkciók, meg olyan plusz szolgáltatások, meg olyan plusz szellemiség jelenjen meg, amitől ez egyedivé válik, ami plusz lehetőséget. És ez itt elhangzott már itt a lenti sajtótájékoztatón is, hogy egy kicsit ki lehet tolni vele a szezont.
Az én időmben is az volt, hogyha bárhova az ember nem tudott elmenni, de fizetni a szülők mindig ki tudták ezt a tábort. Cél ez most is, hogy azokat a rétegeket is elérje, azok a gyerekek is el tudjanak jönni, akik mondjuk más táborokban nem jutnak el.
Én szerintem meg lehet nézni, hogy a tábornak a költsége az mennyi.
Akkor meg tudom, 1307 talán.
És akkor ez teljes ellátás. Nézzük meg, hogy a piaci alapon szervezett táboroknál a nem teljes ellátás és a nem ott alvás az mennyibe kerül. Tehát ezt a város tudatosan tartja ilyen alacsonyan ezt az árrendszert, hogy mindenkinek lehetősége legyen távolozni.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Nyírpalota úton a Szent Mihályi út előtt a külső sávban. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, valamint a Ripper-Rónai utcát, a Déli Báb utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a reggel vonattal utazóknak, mert zavartalanul zajlik a forgalom, szinte mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Karbantartás miatt kedd óta egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett MÁV buszok, azaz pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon járnak pótlóbuszok, 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. Az S431-es vonatok június 10-ig Dunaújváros felől Rétszilason át Szecéig közlekednek, onnan pótlóbuszokkal biztosítjuk az eljutást Simontornyára. Augusztus végi karbantartás miatt jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is. Az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal kell utazni. A Román Vasútársaság jelzése szerint szeptember közepéig a Hargita és a Korona Intercity helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik pályafelújítás miatt. Pejper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt Gót Rolandtól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, az északkeleti-keleti tájakon gomoly felhők is képződnek. Csapadék nem lesz. Napközben az északnyugati-északi szél ismét több helyen megélénkül, Szabolcs megye térségében meg is erősödhet. Délután 22 és 27, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A hétvégétől mozgalmasabbá válik időjárásunk, szombaton egy gyenge hidegfront okoz átmeneti felhőzet növekedés, illetve főleg északon, északkeleten kisebb csapadékot. Vasárnaptól még erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több helyen alakulhat ki záporzivatar. Melegszik az idő, enyhülnek az éjszakák, és egyre inkább 25 és 30 fok közötti csúcsértékek lesznek a jellemzőek.
Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. Az önkormányzat és a KETL közölte, hogy mindenben együttműködik az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Újabb összeggel segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda ebola elleni védekezését az Egyesült Államok. A 80 millió dollár plusz forrással több mint 110 millió dollárra növekszik az az összeg, amelyet Washington a járvány megfékezésére fordított az elmúlt két hétben. 15 év börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen azt a férfit, aki két évvel ezelőtt merényletre készült a bécsi Taylor Swift koncerten. A hatóságok az utolsó pillanatban akadályozták meg a terrorcselekményt. A férfi a tárgyalásán részben elismerte bűnösségét és elmondta, hősként akar tetszelegni az Iszlám Állam dzsihadista szervezet előtt. A híradást Bánáti Bence készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaújzemplén.
Első az országban, Gibárti vízierőmű. Az ipari műemléket a Hernádon álló korábbi vízimalom helyén báró Harkányi János építette. A kereskedelemügyi miniszter így biztosította a saját birtokai és a környező települések villamos energiáját. A vízjogi engedélyt Abaúj-Torna vármegye Alispánja adta ki. A klasszicizáló épület és a gépek olyan jól sikerültek, hogy lényegében most is az eredeti tervek szerint állnak. Az O-típusú generátorok Bláti Ottó tervei alapján készültek. Az első komolyabb felújítás 65 éve történt, a régi hatalmas turbinát kicserélték és kiállították a telepen. A vízierőmű üzemvíz csatornás elrendezésű, amely a folyó medrében épült duzzasztóműből, az árapasztóból, a két műtárgy között létesült árapasztó surrantóból, illetve az üzemvíz csatornából és a rátelepített gépházból áll. Az erőmű jelenleg is működő eredeti főberendezéseit a Ganz és társa vasöntő és gépgyár RT gyártotta és szállította. A 100. évfordulót a bejáratnál a csengőharang mellett fekete márványtábla hirdeti. A Gibárti vízerőmű épült 1903-ban, a centenárium évében felújította az Émász RT. A gibárti vízerőmű nagyjából 4000 háztartást lát el megújuló energiából előállított villanyárammal.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Tegnap tették le a Semmelweis Egyetem új 22.000 négyzetméteres elméleti orvostudományi központjának alapkövét, amely 4.500 hallgató befogadására lesz alkalmas. A modern terekkel tervezett létesítmény egyik legfontosabb eleme az az 1000 fős nagy előadó, amely a jövőben az egyetemi rendezvények központi helyszíneként is szolgál majd. Hegedűs Katalin riportja.
Itt áll mellettem Nagy Imre Rihárd, a hallgatói önkormányzat elnöke. Hallgatói szemmel nézve, mi a mostani fejlesztés, beruházás legfontosabb hozadéka, és mitől válik igazán hallgatóbaráttá ez a most felépülő létesítmény?
Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom első körben, hogy nyilván ez a 4500 fős bővítési lehetőség akár az egyetemi létszámok növekedését is okozhatja. Így a 16000 fős hallgatói közösség az ugye sokkal nagyobbá is növekedhet. Szerintem nagyon nagy lehetőséget biztosít arra is, hogy a nemzetközi hallgatók létszámát és arányát tudjuk növelni, és ugye ez a hallgatói önkormányzat számára is egy nagyon fontos dolog, hogy mind az angol képzésben tanuló nemzetközi hallgatókat is, és a német képzésben tanuló német hallgatókat is képviseljük. Amit én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a fejlesztésben és projektben, az az, hogy sokkal több hallgatói tér áll majd rendelkezésünkre, sokkal több lehetőségünk lesz közösségi programokat szervezni, akár így házon belül, és nem feltétlenül kell ugye külső helyszínen.
A hallgatók számára az idő az egy kulcsfontosságú tény, akár a tanulás, akár a szabadidő eltöltés, és itt annyira jó volt hallani, hogy gyakorlatilag egy helyen kapnak meg mindent a hallgatók, könyvtárat, éttermet, sőt még lesz egy ilyen rendezvényterem is, ha minden igaz. Mit jelent ez a Semmelweis közösség számára?
Hát azért azt érdemes tudni gyakorlatban, hogy ugye a Semmelweis Egyetem az gyakorlatilag egy budapesti egyetem teljes mértékben lokáció szempontjából is, tehát hogy a Városmajori Klinikától egészen Nagyváradtérig számos épületünk van. Ez nyilván hallgatói szempontból néha kihívás tud lenni, hogy akár órák között, különböző épületek között ugye közlekednünk kell. De azt gondolom így, hogy több ilyen főépület is így egybe van, és elkezdtünk mi is kampuszosodni, ez egy hatalmas nagy előny lesz, és idősforrás szempontjából is hallgatóbarát.
Itt az alapkőletétel alkalmával egy időkapszulát is elhelyeztek. Mi minden került ebbe a fém kis dobozba?
Ismereteim szerint két levél került bele ebbe az időkapszulába. Egy az egyetemi vezetőség részéről, nyilván az ő jó kívánságaik, és a jelennek ugye a jelentése, hogy igazából mi történt. Míg eljutottunk ugye az EO2 alapkületételéig, a hallgatói részéről pedig jó magam írtam egy levelet igazából a jövő hallgatóinak ugye jó egészséget kívánni, emellett, hogy majd maradjanak kíváncsiak a jövőben is, és bízunk benne, hogy ők már egy sokkal hallgatóbarátabb egyetemre tudnak járni, még inkább, mert nyilván jelenleg is nagyon hallgatóbarát az egyetem.
Professzor dr. Nyirádi Péter dékán úr áll itt mellettem, aki a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának dékánya. Milyen érzés most itt állni és látni, hogy a munka kezdetét vette szó szerint, és az intézmény épülni kezd.
Felemelő érzés, azt kell mondanom. Hát a munka nem kezdetét vette ez a munka, ez már 5 éve elkezdődött, csak hát mondhatjuk azt, hogy fizikai értelemben kézzel fogható eredmény is látható, amelyik csak a -2 és -1-es szinten is, de én azt gondolom, hogy ahogy az beszédemben is mondtam, a jövő itt épül. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a több mint 250 éves Semmelweis Egyetem, ami már a múltban bizonyított, én azt gondolom, hogy a TOPSZ 200-ban lévő egyetemként a jelenben is az élvonalban van. Ezen épület segítségével a jövőben is mindenféleképpen a magyar egészségügyi képzés, a magyar orvosképzésnek a legkiemelkedőbb bástyája lesz, ami nem csak Magyarországon, hanem a régióban vagy Európa szerte is a legkiemelkedőbb egyik egyetem lehet.
Beszédében azt is kiemelte professzor úr, hogy ez nem pusztán oktatási intézmény, intézet lesz, hanem sokkal több rejlik majd a falak között. Ez egy új generációs központ és inspiráló környezet, és itt a mellettünk lévő kivetítőn is lehet látni, hogy mennyire modern és a kor igényeinek eleget tévő terek lesznek itt az épületben.
Ez pontosan így van, éppen a tervezőkkel beszélve elmondták, hogy ők, amikor ennek a tervezési felkérést megkapták, ők nemzetközi oktatóközpontok, illetve elmondták, hogy orvosképző központokat is meglátogattak. Itt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy minőséget képviseljen az egyetem tekintettel arra, hogy 130 országból van itt hallgatónk, és azt hozzátenném, hogy az általánosság kar Európa legnemzetközibb kara. Ez egy olyan közösségi tér, amely természetesen lehetőséget ad az oktatásra, lehetőséget ad egy 1000 fős előadótermével kapcsolatban egyetemi rendezvények, ünnepségek, koncerteknek a megszervezésére. Ugyanakkor egy zöld környezetben a hallgatóknak tanulása, és legesleg fontos az álmok szövegetésében, mert ez valóban egy olyan inspiráció terület lesz, amely én bízom benne az elkövetkező évtizedek orvos nemzedékei számára egy fontos mérföldkő lehet.
Mikor vehetik majd leghamarabb birtokba a hallgatók az új épületet?
Ha minden nagyon jól sikerül, mi nagyon bízunk 2027. szeptemberében már beköltözhetünk. Ha lassan is, de nagyon-nagyon jó ütemben elindult a munka, és azt kell mondanom, hogy a tervnek megfelelően halad. Én bízok benne, hogy szépen a -2-ről felérünk az 5. emeletre, ahol egyébként hagy fűzzem hozzá, egy téli kert, illetve egy zöld terasz fogja várni a hallgatókat, illetve az egyetem dolgozóit.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:10 A nagyváradi Premontei rendház kiürítésére tett elő erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan. Ezt jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miután a helyi önkormányzat emberei a napokban, hajnalban és titokban a falat áttörve hatoltak be az egyház intézményének épületébe. Hogy mennyire feszült most a helyzet és a hangulat, és mi lehet a megoldás, azt Csoma Botontól, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselőjétől, képviselőházi frakcióvezetőjétől, sajtószóvivőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Na hát kezdjük is ezzel, ami talán most a legfontosabb, hogy mennyire feszült most a hangulat Nagyváradon?
Hát feszült, azt kell mondanom. Éppen tegnap volt az önkormányzatnak egy testületi ülése, ahol nyilván az RMDSZ-es önkormányzati képviselők felvetették ezt a kérdést. A polgármester elég agresszíven reagált, nem úgy tűnt, hogy érzékelte volna annak a súlyosságát, hogy mit jelent az, hogy hajnalban áttörnek egy falat, és úgy hatolnak be, hogy ön is mondta korábban, titokban, hajnalban áttörték a falat, és bementek az épületbe. Még akkor is véleményem szerint nem lett volna szabad így eljárni, még akkor is, hogyha az önkormányzatnak van egy jogerős bírói határozata, és ennek alapján járt el, de azért nem lehet ilyen tolvajmodra, nem tudom másnak nevezni ezt, amikor hajnalban betörnek valahol, tolvajok szoktak így eljárni. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Mi már egy jó ideje szorgalmaztuk azt, hogy valamilyen kompromisszumos megoldást kellene találni az önkormányzatnak és a rendháznak, az apátságnak. Nyilván ehhez a kompromisszumhoz mindkét félnek a nyitottságára lenne szükség. Azt is hozzátenném, hogy az évek során a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagyon sokszor felajánlotta az apátságnak jogi szolgálatait, hogy tulajdonképpen valahogy ezt a visszaszolgáltatási ügyet úgy zárjuk le, hogy ne az állam nyerje meg a pert, mert végül is itt arról van szó. Ezt elutasította a rendház nagyon sok esetben, ezeket és egy más jogi képviselőt választottak, és sajnos az lett a vége ennek, hogy a pert tulajdonképpen a rendház elvesztette, és van egy jogerős bírói ítélet. Nem igazán értettük, hogy miért történt ez a visszautasítás a rendház részéről, mert az RMDSZ az évek során nagyon sok egyházi ingatlant visszaszerzett a magyar történelmi egyházaknak Nagyváradon, református egyháznak, katolikus egyháznak, és volt tapasztalatunk ebben, ügyvédekkel együtt dolgozunk, jogtanácsosokkal együtt dolgozunk, úgyhogy nem értettük ezt, de tiszteletben tartottuk nyilván, hogyha az apát más jogi képviselővel akar dolgozni, nekünk nem volt mit ebben tennünk, nem tudtunk erőszakoskodni, hogy de azért fogadja el, hogy mi képviseljük ezt az ügyet. Valamilyen formában azon dolgozunk továbbra is, hogy egy kompromisszum valahogy kialakuljon, hogy azért csak lehessen bizonyos helyeket használni, abból a rendházból lehessen továbbra is a miséket megtartani. Nem egy jó jel, ahogyan tegnap a polgármester viselkedett az önkormányzat testületi ülésön.
Na igen, ez egy érdekes kérdés, hogy akkor ezek szerint egyelőre nincs nyitottság egyik fél részéről sem a kompromisszumra, de mi lehetne egyet? Mi lehetne egyáltalán? Parancsoljon?
Hát úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy ezt rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
Mit tervez egyébként az önkormányzat, vagy mit tervezne ezekben az ingatlanokban? Arról van valami információ?
Tudomásom szerint oktatási tevékenységet tervez. Aha.
Igen, akkor igen, itt a kompromisszum lenne valóban, amit el lehetne érni. Visszatérve még magára erre az akcióra, ez mennyire volt megfélemlítő, vagy mennyire lehetett a célja a megfélemlítés? Mert ugye Kelemen Hunor arra utalt, hogy azért ez a fellépés, ez sérti a magyar közösségnek a biztonságérzetét.
Természetesen, hogy sérti a magyar közösség biztonsági érzetét, még akkor is, hogyha van egy jogerős bírói határozat. Tehát nem lehet hajnalban áttörni a falat egy szakrális térben, mert ezt lehet, egy szakrális térben áttörték a falat reggel, és bementek egy épületbe. Hát így mondom, a tolvajok dolgoznak így módon, tehát ez nagyon agasztó. Egy-kettő, azt is tudjuk, hogy Romániában nem csak a magyaroknak a bizalma, de úgy általában a népesség bizalma elég alacsony az állami intézményekkel szemben. De semmiféleképpen ez az akció nem szolgálta azt, hogy ez a bizalom erősödjön. Tehát ezt nyilvánvalóan alannyal, állítmánnyal ki lehet ezt jelenteni.
Világos. Hol van most az apát? Hogyha gondolom most, hogy kilakoltatták ezek után, ő most hol van? Vagy tudnak-e arról, hogy mit
ezt
tervez
az
apát?
Ezt nem tudnám önnek ebben a pillanatban megmondani.
Mit gondol, hogy meddig húzódhat ez az ügy? Vagy mi kellene ahhoz, hogy nyitottság legyen a felekben arra, hogy kompromisszum legyen?
Hát először is szerintem arra lenne szükség, hogy mindkét fél tudatosítsa azt, hogy ugye van egy bírói határozat, az önkormányzatnak visszafogottságot kellene továbbra is tanúsítania, az apátságnak meg egy bizonyos nyitottságot, hogy elfogadja azt, hogy nem lehet teljesen azt a szituációt megtartani, ami a bírói határozat előtt volt, és a lehetőségekhez miért nem valamit kialakítani. Én ezek mentén gondolnám, hogy ki lehetne alakítani egy kompromisszumos megoldást.
Annak egyébként mi lehet az oka, hogy most fogyott el a városnak a türelme, és hogy most került sor erre a durva kilakoltatásra?
Egyrészt a per abba a fázisba érkezett, hogy ugye meglett a jogerős bírói határozat. Másrészt úgy tudom, hogy voltak bizonyos ajánlatok az önkormányzat részéről az apátság fele, de az apátság azt nehezményezte, hogy ezek nem írásban történtek ezek az ajánlatok a használati jog megtartására vonatkozólag, és ezért állítólag nem vette komolyan az apátság ezeket az ajánlatokat az önkormányzat részéről, és ezért is jutott ide ez a helyzet. Tehát van azért egy előtörténete ennek a dolognak.
Világos, és hát nyilván az régóta húzódik már egyébként maga a per is, és az előtörténete.
Maga a per is, hát ezek a Romániában, igen, ezek a perek éveket tartanak, tehát volt olyan visszaszolgáltatási per, ami 15 évet tartott.
Igen, és reméljük, hogy azért valamilyen megoldás az születik, akár az RMDSZ közvetítésével. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Csoma Botondot, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselőjét, képviselőházi frakció vezetőjét, sajtószóvivőjét.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:47 után 3 perccel belpolitikával folytatjuk. Számos az önkormányzati rendszert érintő kormányzati terv vagy elképzelés napvilágot látott ugyanis az elmúlt hetekben, kezdve a település vezetők juttatásainak csökkentésétől a feladat és hatáskörök újrarendezéséig. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége is letette 20 pontos javaslat csomagját, melynek részleteiről Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Na hát beszélünk mindjárt a MÖSZ-nek a 20 pontos javaslatcsomagjáról is, de ugye most ami leginkább a köztudatban van, vagy ami a legnagyobb visszhangot kiváltó terv, az most a polgármesteri juttatásoknak a csökkentése. Több kollégája is megszólalt már bírálva a tervet. Mit gondol róla ön, és mit gondol róla a Magyar Önkormányzatok Szövetsége?
Továbbra is azt gondolom, amit a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyilatkozatban is kiadott, hogy sokkal fontosabb kérdésekről kellene tárgyalni mielőbb a kormányzattal. Ugye mi kértünk erre már lehetőséget miniszterelnök úrtól, miniszterasszonytól, több alkalommal, sajnos még nem kaptunk választ. Nyilván tudomásul veszük a kormányzat és a kormány alakulása körüli komoly feladatokat és terheket, ezért is várunk türelemmel, de azt gondolom, hogy nekünk elsősorban a településeink működése az, ami a legfontosabb. Ennek a javaslatcsomagnak, amit elkészítettünk, és ami mindegyiként több mint egy éve dolgozunk, és amit szakértők, önkormányzati politikusok készítettek el sok-sok forduló után. Ennek az a két lényeges eleme van. Az egyik, ami 2026-ban már mindenféleképpen asztalra kell kerüljön, ez az a működőképesség biztosítása, ami évvégig több településnek létkérdés, hiszen a 2026-os országos költségvetés bizony elég megnyilvánta az önkormányzatok gazdasági pénzügyi mozgásterét, és vannak települések, akik évvégig nem fogják tudni kibírni. Vannak ennek még 2020-ban végig tárgyalandó részei, amiket akár pénzzel, vagy költségvetésmódosítással, vagy más kormányrendelet módosítással kellene majd összerakni. Ez a legfontosabb most, mert nekünk bármennyire is furcsa, nem a saját egzisztenciánk az első leges, hanem a 9,5 millió ember mindennapi biztonsága és azoknak biztosított szolgáltatások színvonala, ami a feladatunk. Természetesen ennek a tárgyalásnak része lehet és kell is, hogy legyen az önkormányzati dolgozóknak, illetve a polgármestereknek az javadalmazása. Erről is szeretnénk tárgyalni, szeretnénk, ha rólunk nem nélkülünk döntenének. Ez volt korábban is az ígéret, és én szerintem van is erre nyitottság a kormányzat részéről. De itt egy elég egységes formában kell majd erről tárgyalni, hiszen más az állami igazgatás és más a helyi igazgatás. Az állami igazgatás, miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok ugye egy rendszeren belül működnek, és nyilván van egy aláfelédettségi szakmai viszony, és más a helyi önkormányzati munka, hiszen itt a választott emberként működő polgármesterek a helyi igazgatást és a területi igazgatást irányítják. Nyilván szakemberek részvételében, mi számos köztisztviselővel, közalkalmazottal dolgozunk együtt, és nyilván a mi bélezésünket annak a függvényében kell átvilágítani, és nyilván meghozni a döntéseket, hogy akkor ezt a rendszert, ami a helyi igazgatást és a helyi önkormányzatok köztisztviselői, közalkalmazotti munkatársainak egzisztenciáját is biztosítja, ezt egy sávos rendszerben, mint egyébként ez volt korábban is, összerakni. Ha ilyen kívánsága van miniszterelnök úrnak, illetve a kormányzatnak, de hangsúlyozom még egyszer, hogy nem a ez az elsődleges, hogy most erről beszéljünk, hanem elsősorban az a működőképesség, ami 2026-ban biztosítani kell. És természetesen az anyagunknak van egy másik része, ami közép- és hosszú távú stratégiai kérdéseket bont ki. De mit kíván az önkormányzatokkal a kormányzat, mit kíván a politika, mi lesz az állam és önkormányzatok közötti feladat megosztással, lesznek-e új feladatok, visszakapunk-e, ilyenekről is készítettünk anyagot.
Beszélünk mindjárt erről, csak nagyon fogy az időnk, és mielőtt erről beszélünk, még egy dologra térjünk azért ki, mert most itt a polgármesteri ciklusok maximálása is szóba került már az elmúlt napokban. Maximum kétszer lehetne egy településvezetőt megválasztani, szól egy terv, ami írásban még nem látott napvilágot. Ezt ön jó ötletnek tartja-e? Ugye most a miniszterelnöki ciklusokkal ezt megteszi egy alkotmánymódosítás alatt isza, és ennek képére formálva tenni ezt meg a polgármesteri ciklusokkal is.
Ezt is érdemes végig gondolni és végig tárgyalni. Tehát én azt gondolom, hogy nem hatalompolitikai szempontokat kellene ebben a kérdésben, vagy pártpolitikai szempontokat érvényesíteni, hanem azt kéne megnézni, hogy minek van értelme, hogy egy település biztonságos működése, vagy egy település feladatainak költséghatékony és a feladat tartalmát tekintve hatékony működésének és feladatok végrehajtásának feltételrendszerét hogy teremti meg a jogszabály. jogszabály, ami biztosítja a választott embereknek a bekerülését a helyi döntéshozó testületbe. Azért vannak itt arra példák, hogy, és hát most tényleg nem szeretnék magamról beszélni, de én a 9. ciklusomat csinálok, és erre is vannak példák, hogy stabilitás az helyben mennyire fontos. Ugye mi más logikában működünk, mint a pártpolitika. Mi nem feltétlen pártkötődések alapján dolgozunk és gondolkodunk, hiszen számunkra a település minden egyes lakója fontos. És ott azért, mire belássa magát egy polgármester a helyi viszonyok információs körébe, belássa magát az ott lévő feladatok körébe, megtanulja azt, hogy a képviselőtestület, polgármester, jegyzői hivatal együttműködésének mik azok a pontjai, ami a hatékonyságot növeli. Szóval ez egy idő kell, és tapasztalat. És azt gondolom, hogy Pásztor Béla, Veresegyház polgármester, aki most már néhány éve nem polgármesterként funkcionál, de több mint 50 évig védett egy települést a vállán. Azt hiszem az ő példája és Veresegyháznak a ezzel kapcsolatos fejlődése bizonyítja azt, hogy lehet, hogy ezt másképp kellene végig gondolni. Még nyilván nem én vagyok az, aki ebben fontos, hiszen én elég régóta csinálom, és minden részét megtanultam ennek a szakmának, minden csinyát, binyát, de én azt hiszem, hogy a polgármesterek munkája az egy életmód, és ezt meg kell tanulni, és ehhez idő kell. Tehát ez nem egy pártpolitikai struktúrának a része.
Na menjünk tovább, mert most már csak szűk 2 percünk van. Azt mondta, hogy a működés képesség biztosítása a legfontosabb feladat. Rövid, de hát ez nyilván közép és hosszú távon is. Hogyan kellene a feladatköröket, a hatásköröket és az ehhez kapcsolatos finanszírozást úgy átszabni, hogy ez ne csak rövid, hanem hosszú távon is biztosítsa az önkormányzatok működését?
Hát erről kell tárgyalni. Ez nem egy egynapos kérdés. És nem azt jelenti, hogy leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy ezt jobbra húzzuk, ezt balra, mint a telefonon a képeket. Itt a mi anyagunk, ami mögött van egy nagyon komoly háttéranyag, amit még egyszer mondom, többek között akadémikusok, önkormányzati szakemberek készítettek el, azok mögött vannak ezek a feltáróanyagok. Tisztázni kéne, és ez az elsődleges, mi az állam és az önkormányzatok viszonya. Ugye mi nem pártpolitikai szervezetek vagyunk, nyilván vannak pártpolitikai kötődések is, de nem azok vagyunk. Az Önkormányzati Szövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is egy szakmai érdekvédelmi szervezet, amit nyilván fog mindig vitatkozni a feladatok és a források megosztása kapcsán. Az első tisztázandó kérdés, mi a mi közös felületünk, hogy tudunk partnerek lenni, hogy tudunk együttműködni, hogy tudunk egyeztetni, és hogy tudjuk megkapni azokat a garanciákat, hogy az ott lévő tárgyalások eredményét, azt láthassuk is a mindennapok. Erre az elmúlt 16 évben sajnos érdemben nem került sor. Voltak ilyen felületek, vannak ilyen hivatalos jogszabályon rögzített fórumok, de igazán érdemi egyeztetés nem történt. Tehát ez az elsődleges. És akkor ott kell majd szépen végignézni azokat a feladatokat, számításokkal végiggondolva, higgadtan, nyugodtan, és a cél mindig az. Kettős, az egyik az állampolgár mindennapi biztonsága, a szolgáltatások magas színvonal, amit elvár tőlünk, annak a biztosítása, ennek a jogi és pénzügyi hátterének a biztosítása, és a másik pedig nyilván az, hogy menjünk előre. Tehát, hogy hogyan tudunk úgy fejlődni, hogy a feladatok ellátása az költséghatékony legyen, és a feladat szempontjából legyen hatékony. Ezek a legfontosabbak. Ez fogja megadni a biztonságot, és végezetül. Mi érdekeltek vagyunk a kormány programjának sikerében. Nem vitát szeretnénk, hanem együttműködést. Vita lesz benne természetesen, hiszen az viszi előre a dolgokat. De mi is, ha sikeresek vagyunk, akkor a kormány is sikeres. A kettő együttes sikerében jöhet ki egy ország sikeres működése, és mi ebben vagyunk érdekeltek.
És hogyha elkezdődnek ezek az egyeztetések, akkor várjuk vissza Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét kérdeztem az elmúlt percekben.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 29-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben.
Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére. Tegnap a szurkolói zóna is megnyílt a Hősök terén. Mondjuk a részleteket. Brüsszelben tárgyal a kormányfő és több miniszter, Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupcióellenes küzdelem is.
A Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
Benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza párt. Júliustól jelentősen visszavágnák a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét és juttatásait. Minden ellenzéki párt támogatja a javaslatot. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek viszont egyeztetést kezdeményeztek az ügyben. Részletek Brieska Dánieltől.
A Tisza párt csütörtökön nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amivel drasztikusan csökkenteni az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat, juttatásokat, támogatásokat, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat. A javaslat szerint júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A tervek szerint a jelenlegi bruttó 2.182.000 forintról 1.309.000 forintra csökkenne az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, ami 40%-os csökkenést jelent. A Tisza párt a különböző tisztségekért járó juttatások mértékét is átírná. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes az eddigi 5,8 millió forint helyett bruttó 3,8 millió forintot, az alelnökök pedig 4,3 millió forint helyett 3,1 millió forintot keresnek majd. A frakcióvezetők havi fizetése bruttó 4,3 millió forintról 3,4 millió forintra csökken, helyetteseik 3,1 millió forintra lesznek jogosultak. 2,8 millió forintra csökkenhet a parlamenti jegyzők fizetése, és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is. A képviselők ezen felül egyéb juttatásra is jogosultak, ezek mértékét ugyancsak jelentősen szűkíteni a javaslat. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökken, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A módosítás már a júliusi fizetéseket és juttatásokat is érinti, ha addig elfogadja az országgyűlés. A házelnök közlése szerint a javaslatot hétfőn tárgyalja a parlament, az indítványt várhatóan házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Mi Hazánk is közölte, hogy támogatják a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Bejegyzésükhöz egy videót is csatoltak, amiben Torockai László pártelnök arról beszél, ugyanezt az intézkedést a polgármesterek esetében ellenzik. A Tisza kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten az RTL-nek adott interjúban a polgármesteri fizetések csökkentését is felvetette. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken.
Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentenek, börtönbe kell őket csukni.
Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak az önkormányzati rendszer reformjáról. Gémesi György, a szervezet elnöke elmondta, minél előbb tárgyalni szeretnének a kabinettel, és nyitottak arra, hogy a bérekről is megegyezzenek.
Mi választott emberek vagyunk, és mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, és ott azért van egy bérhierarchia. Tehát mindent úgy lehet megcsinálni, hogyha olyan szándéka van a kormányzatnak, hogy csökkenti mondjuk a béreket, akkor ezt a hierarchiába kell beletennie annak érdekében, hogy a belső egyensúlyok megmaradjanak.
Közleményt adott ki a Megyei Jogú Városok Szövetsége is. Ebben arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában pedig ne hozzon döntéseket.
A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának közreműködésével.
A hatóság megerősítette az intézkedéseket, részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint ma egy háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított az előző jegybank kivezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett, hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán 6 fős kabinetjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik.
A vidéki és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja, ugyanakkor hozzátette. Amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget.
5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda.
Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény, a szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával.
Elismerte a Tiszapárt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett.
Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, 1,5 éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott ki nála a szonda. A felelősségét elismeri és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forsthoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, hogy indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére.
A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú Jánost a TEK főigazgatói pozíciójából és közölte, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖF-CÖKA, a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
Heitzler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftverhasználatot biztosító szerződés meghosszabbítására a Tudományos és Technológiai Miniszter.
Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le.
A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopól helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Tegnap megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig mezbemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket.
A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ideérkező szurkolók jól érezzék magukat.
Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtó.
Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak mától Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi BL döntő miatt.
A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M3-as autópályán, Bagnál és Mogyoródnál, valamint az M0-as autóúti csomóponttól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben a burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
A sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő, színművész. Az Élet az Úr koncert június 6-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Bemutatjuk a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új évadát, valamint a Zente nyár programjait. 21. alkalommal rendeznek református zenei fesztivált május 29-e és 31-e között Budapesten. És gyereknap a Pesti Magyar Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Küzdünk minden eurócentért, ezt jelentette ki Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter ma tárgyal az uniós forrásokról az Európai Bizottság elnökével. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Ma tárgyal az uniós forrásokról Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, a legfontosabb cél az uniós források hazahozatala. A kétnapos brüsszeli látogatásra a kormányfőt elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Ők folytatták az előkészítő tárgyalásokat. közel a megállapodás, jelentette ki közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta azt is, hogy a tárgyalásokon egyszer sem merült fel a háború kérdése vagy a gender kérdések. A Magyarországtól elvárt jogszabálymódosítások elsősorban a jogállamiságot és a korrupció ellenes küzdelmet érintik. Ennek része az integritás hatóság jogköreinek bővítése, továbbá az, hogy a vagyonnyilatkozati szabályokat szigorítják. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a helyreállítási alap forrásainak lehívása augusztus 31-éig lehetséges, de emellett a kohéziós forrásokat is meg akarja szerezni Magyarország. Az uniós források hazahozatala azért is nagyon fontos, mert azt a kormány fordíthatja a részben az államadósság csökkentésére is, továbbá beruházásokra, köztük közlekedés fejlesztési, illetve energetikai beruházásokra is, tette hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy szakértői, technikai szintű egyeztetés folyik Ukrajnával a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és nyelvi jogainak visszaadásáról. Magyarország csak úgy tud hozzájárulni az első csatlakozási fejezet megnyitásához, ha megállapodás születik Ukrajnával, és akkor is a normális csatlakozási eljárás támogatja hazánk, ahogyan a többi tagjelölt ország esetében. Az előzetes tárgyalások tényét megerősítette a tegnap déli tájékoztatón az Európai Bizottság szóvivője. Paula Pinho hozzátette, Magyarország és az Unió számára releváns téma az energiapolitika, az orosz energiáról való leválás kérdése és az Unió bővítése is. Ezért ezek is a találkozó napirendjén lehetnek. Azt azonban nem kommentálta, hogy összefüggésben van-e a Magyarországnak járó források felszabadítása azzal, hogy a kormány hozzájáruljon Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megnyitásához. Az Unió bővítési biztosa ugyanakkor bizakodóan nyilatkozott a Financial Times-nak. Marta Kós szerint az EU júniusban megnyithatja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, mert az új magyar kormány hozzáállása biztató. Tegnap a magyar kormányfő Mark Rutte NATO főtitkárral is találkozott. Az Észak-Atlanti Szövetség tájékoztatása szerint a főtitkár méltatta Magyarország hozzájárulását a szövetség védelméhez, beleértve a székesfehérvári több nemzetiségű hadosztály központjában és a Nyugat-Balkánon végzett munkát. Az ankarai NATO csúcson a szövetségesek arra összpontosítanak majd, hogy fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását, teszi hozzá a közlemény. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán leszögezte, a találkozón egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek. Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, tette hozzá Magyar Péter, aki ezt követően udvariassági látogatást tett Barda Wever belga miniszterelnöknél.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4:08 után 6 perccel azzal folytatjuk, hogy akár meg is bénulhat Budapest közlekedése a holnapi Bajnokok Ligája döntő idején, ha a taxisok beváltják a fenyegetésüket és blokádot hirdetnek az amúgy is lezárásokkal terhelt fővárosban. Akkor teszik ezt meg, ha a főváros ma nem az általuk preferált tarifaemelési tervet fogadja el a közgyűlésen. Itt van a vonalban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt!
Sztrájkolnak holnap? Lesz blokád?
Mi biztosan nem fogunk. Van egy fenyegetettség az egyik érdekképviselet részéről, ami már lassan általános szokásjog részükről. Ennek a támogatottsága nem lesz nagy, hiszen a taxisok dolgozni szeretnének, pénzt szeretnének keresni a BL döntő idején is, és nem demonstrálni.
Igen, egy kicsit azért öngolnak tűnik az, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb forgalmuk lehetne, akkor hirdetnének blokádot, de egyébként vannak annyian, hogy meg tudnák bénítani a fővárost, hogyha ezt tényleg meg is valósítanák?
Nézd, hogyha mind a 7500 taxi úgy döntene, hogy valamilyen módon egységesen kiáll egy olyan célért, ami alapot teremt erre, akkor akár erről is lehetne szó, de az elmúlt években hasonlóan ez a szervezet, akik hát elég fiatal szervezet, és ugyan a lehetőség megvan, és tulajdonképpen
a sztrájk jogot, ha betartják, akkor mindenki ott demonstrál, ahol szeretne, de ennek a támogatottsága minimális. Tehát van egyfajta megbántottság, egy sértettség a részükről, ami teljesen érthető, mert nem úgy alakultak az elmúlt időszakban azok a dolgok, amiket mi szerettünk volna, vagy ők, vagy közösen szerettünk volna. De én mindig annak a híve voltam, hogy a tárgyalóasztalnál kell eldönteni a vitás kérdéseket, és nem az utcán. És az elmúlt 15 év ez elbizonyította, hogy erre mindig van lehetőség, és az utolsó pillanatig el kell menni a falig, és megoldást kell találni azokra a kérdésekre, amik esetleg vitára adhatnak okot.
Na nézzük, hogy mi az, ami nem úgy alakult, nem tudom, hogy itt mire gondolt, majd mindjárt elmondja, de ugye ami biztos, hogy ma a főváros egy fontos döntést hoz a tarifaemelés. Ugye itt egy 27%-os javaslat van az asztalon. Ez az, amivel önök nem elégedettek?
Na, akkor kezdjük előről. 3 évvel ezelőtt volt utoljára tarifarendezés, tarifa emelés, azóta pedig mindig elmaradt, ahogy tavaly is. Többször leültünk közösen a város vezetésével, volt több javaslat, a legutóbbi javaslat arról szól, hogy a kamara, a budapesti kereskedelmi iparkamara, az Uber, a főtaxi és a taxiszövetség egy 15%-os mérsékeltebb áremelésben gondolkodik, illetve tette el a voksát. A többi szervezet, a Bolttal és a City taxival együtt pedig a 27%-os áremelést javasolta. E kettő között kellett dönteni a fővárosnak, hogy melyiket támogatja. A 27% mellett döntött. Ezen a héten kedden a Közlekedési és Klímaügyi Bizottság tárgyalta ezt a javaslatot. A szakbizottság nem támogatta a 27%-os emelést, viszont támogatott egy másik olyan javaslatot, amit szintén ebbe a taxirendeletbe emelt volna bele a főváros, pontosabban egy felterjesztésről van szó. Egy olyan felterjesztés, ami nem az önkormányzatnak a joga, hanem a kormányzati. Ez arról szólna, hogy a következő években valamikor talán kivezetnék a hatósági rögzített árat, és egy speciális dinamikus árképzést, annak a struktúráját fogalmaznák meg, hogy az is miképpen arról a részletről még nincs szó. Ez ütötte ki a biztosítékot, hogy ami a szakma számára fontos lenne, és most teljesen mindegy, hogy most 15% vagy 27%, persze nem mindegy, de az emelés azért az emelés, azt lesöpörték az asztalról, legalábbis a szakbizottság, az egyéb olyan dolgokat, ami viszont még nem látjuk, hogy mi az igazi háttér és a valós ok, az pedig egységesen támogatták.
Na most akkor tisztázzuk a helyzetet, és mindjárt beszélünk erről a dinamikus tarifaemelésről is, de hogyha jól értem, akkor a mai közgyűlés asztalán nincs semmilyen tarifaemelésről szóló rendelet, mert hogy ez nem ment át az illetékes bizottságon?
Az illetékes bizottság nem támogatta, de ez nem feltétele annak, hogy bekerüljön.
Világos, tehát akkor ott van.
A főigazgató legutóbbi, tegnapi, illetve mai tájékoztatója szerint be fogják vinni a közgyűlés elé, ott szavazni fog a közgyűlés erről, hogy most miképpen, azt majd pár óra múlva, vagy akár a délután folyamán ki fog derülni, hogy támogatják-e, vagy sem.
Így van, és akkor azt meglátjuk, hogy ez milyen mértékű emelés lesz, hogyha támogatják. Ugye itt van ez a dinamikus árazásnak a bevezetése. Ez hogyan néz neki? Ez elfogadható lenne önök számára? Mert ugye akik emellett érvelnek, azok azt mondják, hogy egyrészt jobban járna ezzel az utas, másrészt az a verseny, ami szerintük megszűnt az elmúlt években a hatósági áraknak köszönhetően, az visszatérhetne a fővárosi taxispiacra. Erről mit gondol?
Nagyon vegyesek a vélemények, és ez azért érdekes, amit mond, mert a dinamikus árképzés az utasnak akkor jó, hogyha alacsonyabb az ár. De ha már magasabb, akkor biztos, hogy jól jár vele? És ki fogja eldönteni adott pillanatban, hogy mikor alacsony és mikor magas? Tehát vannak jó példák erre Európában, amikor egy úgynevezett logaritmus alapján egy szoftver látja, hogy csúcsidő vagy csúcsidőn kívüli időszak van, ehhez órát kéne fejleszteni, ennek a taxórának lesz egy bekerülési költsége, amit a taxis fog kifizetni,
ezt össze kell kötni a diszpécser központokkal, az applikációkkal, etc. etc. Tehát ez egy nagyon komoly fejlesztést igényel, aminek a költségét a taxis fogja kifizetni. Hogy ha ezt szeretnék-e a taxisok, akkor már most mondom, hogy nem. Az utas, hogy mennyivel jár jól és mennyivel nem, az akkor fog kiderülni, amikor kifizeti a viteldíjat. De most mondok egy eklatáns példát, akár a BL döntő, vagy egy Sziget kapcsán. Amikor csúcsidő van, és mindenki taxival szeretne mindenhova menni, akkor az azt jelenti, hogy magas lesz az ár. De hogyha az a szerencsétlen utas, aki hónapok óta vár egy egészségügyi vizsgálatra, és egy előrendelés leadott, és nem fogja tudni megmondani neki a diszpécser, vagy akár az applikáció, hogy adott pillanatban mennyit fog fizetni, mert 5000 helyett lehet, hogy 8000-et. Akkor jó fog járni? A válasz egyértelmű, hogy nem.
Erről milyen egyeztetések folynak? Hol tart ennek a javaslatnak egyébként a megvalósítása?
Semmilyen konkrét javaslat nincs ebben kapcsolatban. Maga ez csak egy elvi kérdés. Ennek gátat szab jelen pillanatban az ártörvény. Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény ilyen módon változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. De én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal, és az érdekesítettekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy amikor az utas tudja, hogy mennyibe fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára. Reggel, délben, este, hétvégén, éjjel-nappal, télen-nyáron. Kiszámítható.
Na hát meglátjuk, az biztos, hogy komoly változások előtt áll a taxis piac, és az is valószínű, hogy holnap azért komolyabb blokkádra vagy a közlekedés megbénítására nem kell számítani Budapesten. Ezekről is kérdeztem az elmúlt percekben Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét. 7:30 pedig rövid hírekkel megyünk tovább, a stúdióban Szlotta Judit.
Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a tegnapi svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci-török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Felrobbant a floridai indítóállomáson az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn nevű rakétája egy indítási teszt során. A balesetben senki nem sérült meg, a robbanás okait vizsgálják. Nem nyit ki idén a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos lesz a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály azt mondta, a strand megszüntetését a tiszarigeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. A szolnoki lakosoknak 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosítanak majd az új létesítménybe. Összeverekedett 4 férfi tegnap Csepelen. Az incidensben több szúró, vágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben sérültek meg. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Többször beszéltünk már az elmúlt napokban arról, hogy a Tisza több ponton is módosítaná az alaptörvényt, de eddig kevesebbet foglalkoztunk azzal a passzussal, amely szerint az úgynevezett kekvák, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogai kerülnének az államhoz. Ugye erre a módosításra részben azért is van szükség, mert ez az egyik szupermérföldkő a 27 közül, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy az uniós források Magyarországra érkezhessenek, legalábbis a helyreállítás alapforrásai Magyarországra érkezhessenek. Hogy mihez kezdene a kekvákkal ezután az állam, azt Ligeti Miklóstól, a Transparency International igazgatójától kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye kezdjük onnan, amit említettem is, hogy ez az egyik szupermérföldkő, amit teljesíteni kell az uniós források felszabadításához. Mi tulajdonképpen az unió problémája ezekkel, hiszen ugye Hankó Balázs volt miniszter, tegnap is azt mondta, hogy a magyar egyetemek nemzetközi előretörése azt bizonyítja, hogy ez egy sikeres modellváltás volt.
Hát mindenek előtt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy kifejezzem az örömömet, mert a Transparency International Magyarország az bőven több mint 10 év elteltével térhet vissza a Kossuth Rádió hallgatóihoz, a Kossuth Rádión keresztül, nyilván a hallgatókhoz eljuthatunk más csatornákon át. A valamikori miniszter úrnak a megállapításairól pedig annyit, hogy nyilván a kettő között semmilyen közvetlen összefüggés nincsen. A magyar egyetemek teljesítménye, nemzetközi mezőnyben elfoglalt helye az azért számottevően nem mozgott az elmúlt bő évtizedekben. Alapvetően inkább a hazai piacra termelnek ezek az egyetemek, de a Transparency International Magyarország egyébként nem foglalkozik felsőoktatási és tudományos minőségi kérdésekkel. Minden dolgozunk amúgy hazai egyetemeken végzett. Én magam például az ELTE-n, amiből nem lett kekva. A kekva modellel az a probléma, hogy ez egy baromi nagy pénzlenyúlás. 3000 milliárd forintot vont el a Fidesz a közpénzvagyonból. Ennek a fele az egyetemeknek a holt vagyona, az épületek, a fenntartó jogosultságok, a költségvetési normatívák. De oda tolták a MOL-nak az egynegyedét, a Richter vállalatnak az egynegyedét, a Matthias Corvinus kollégium csak készpénzben az államkincstártól 10%-nyi MOL részvényen és 10%-nyi Richter részvényen túlmenően még kapott 132 milliárd forintot. Ez egy ilyen klasszikus, tipikus, neres, fideszes közpénzbuli volt, hogy ilyen szürke zónába az államon kívülre szervezték a vagyont, tehát a közvagyont államtalanították, az államoknak a vagyonától fosztották meg, és a csókos haverokból részben, politikusokból részben, kormánytagokból részben, vállalatvezetőkből összeraktak olyan kuratóriumokat, vezető testületeket, amik élethosszig tartó kinevezéssel rendelkeznek, a vagyonról úgy döntenek, amint akarnak, baromi jó fizetéseket húzhatnak, és a lojalitásukban bízva ebből a pénzforrásból gondolta a Fidesz a hinterlandját finanszírozni választási vereség esetére is. Ez nyilván nem megengedhető.
Na most, hogyha visszakerülnek az államhoz ezek a kekvák, akkor mi lehet a sorsuk, vagy milyen lehetőség van az állam előtt? Hiszen ugye ön is említette, hogy ebben nagyon sok vagyonelem került, és nem csak állami vagyonelemek vannak benne ezekben a kekvákban, hogyha mondjuk a Batthyány Lajos alapítványra, vagy a MCC-t fenntartó alapítványra gondolunk, hanem korábbi más alapítványok, vagy magánvagyonok is. Ezeknek a visszaosztása az hogyan történhet?
Az egyetlen olyan kekva, ahol számottevő nem állami eredetű vagyon van, az a MOL Új Európa Alapítvány, amiben a MOL maga is belepakolt 5%-nyi saját részvényt, ami a juttatáskori értéken nagyjából 90 milliárd forintot érhetett, ha nem tévedek. De teljesen mindegy is, hogy mennyi az értéke, az tény, hogy ott van 5% olyan MOL részvény, ami nem az államtól érkezett. Tehát természetesen, hogyha megtörténik a kekváknak a felszámolása, akkor úgy kell elszámolni, hogy a vagyon a juttatóhoz kerül vissza. Így a vagyonnak a bőven több mint 90%-a a magyar emberekhez, a magyar államhoz fog visszatérni, de az egyéb vagyonjuttatók pedig megkapják a juttatáskori vagyonukat, a saját vagyonukat. Egyébként az MCC alapítványban is volt valóban valamennyi nem állami eredetű vagyon, nem számottevő ahhoz képest eltörpül, amit az államtól kapott. Ugye Tombor András és Tombor Balázsnak az 1996-os alapítása, Schmidt Máriának a közép- és kelet-európai társadalom és történelem kutatásaért közalapítványában is volt nem állami vagyon, azt senki nem akarná szerintem elvenni, tehát nem is lehet, nem is szabad ilyet tenni. Meg a BLA-ban, a Batthyány Lajos alapítványban is volt nem állami vagyon. Ezekkel el kell számolni. A lényeg az állami vagyonnak a visszavétele, és az már átmeneti szabályozásnak, tehát technikának a kérdése, hogy azok a kekvák, amelyek léteztek alapítványként, mielőtt kekvát csináltak belőle, például a Matthias Corvinus kollégiumot fenntartó alapítvány, az hogyan viheti tovább magát az iskolát. Valószínűleg egyébként az lenne logikus, hogy úgy, mint bármelyik szervezet, amelyik iskolát akar fenntartani, nem mindegyikhez, például Iványi Gábor iskolás fenntartó szervezetéhez nem dobtak hozzá 500 milliárd forintnyi közvagyon, nem logikus, hogy a Matthias Corvinus kollégiumhoz hozzádobtak 500 milliárd forint közvagyon.
Na most, amikor ezek állami tulajdonba visszakerülnek ezek a kekvák, akkor milyen lehetőségei vannak az államnak? Tehát megteheti mondjuk azt, hogy azokat, amelyek korábban mondjuk magánalapítványok voltak, azokat is megszünteti, vagy erre a részére nincs jogosultsága, illetve az egyetemeket fenntartó kekvákkal mi lesz egyáltalán, vagy mi lesz az egyetemeknek a sorsa, ha mondjuk megszűnnek a őket fenntartó kekvák?
Az egyetemek a kekvák létrejötte előtt, tehát ez mondjuk 5 évvel ezelőttig, évtizedeket, némelyik évszázadokat húztak le állami fenntartásban. Úgyhogy semmi bajuk nem lesz attól, hogyha visszatérnek az állami fenntartásba, de fontos hangsúlyozni, hogy a Transparency International Magyarországnak nincs felsőoktatás politikai álláspontja. Tehát abban mi nem kívánunk állásfoglalni, hogy hogyan működtesse az állam a felsőoktatást, hogy valami más alapítványi konstrukciót, fenntartó testület által vezérelt konstrukciót vagy minisztériális igazgatást vezet be. Tehát nem mondjuk azt, hogy vissza kell térni a kekva előtti modellre a fenntartás technikáját tekintve. Azt mondjuk, hogy a kekvákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a kekvákba, de mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsaprizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a kekvákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni, úgyhogy erre semmi szükség, és azt sem mondjuk, hogy a kekvák előtt létezett magánalapítványként működő formációkat, mint például a valamikori Tihanyi Vörös Alapítvány, ami a Matthias Corvinus kollégiumot működtette 96 óta, tehát 30 éve, azt be kellene szántani, vagy meg kellene szüntetni. Azt mondjuk, hogy húzzák vissza szépen az állami vagyont, mert az a magyar embereké, és nem azoké a néhány fős testületeké, amelyek kuratóriumként rendelkeznek a vagyonnal.
Körülbelül mennyi idő, mire tudja ezt az ügyet az állam rendezni, vagy a kormány rendezni?
Ugye meglehetősen gyorsan csinálták meg annak idején a kekvákat. Ugye volt két, hogy mondjam, kísérleti nyúl, a Corvinus Egyetem és a Matthias Corvinus Kollégium, amelyek még nem voltak kekvák, amikor megdobták őket, kettőjüket együtt összesen 20%-nyi MOL részvénnyel és 20%-nyi Richter részvénnyel fele-fele arányban, és eredetileg ugye az állam az MCC, a Matthias Corvinus Kollégium esetében még a Tihanyi Lajos Alapítványhoz csatlakozóként jelentkezett. Aztán ez 2020 tavaszán nyarán kezdődik, és a 2021. évi 9-es törvényen, ami a kekva modellt bevezeti és alaptörvényi szintre emeli, a lényegében az egyetemi szektort át is tolták kekvába, úgyhogy egy év alatt ezt lepörgették. A visszarendezésnek sem kell ennél sokkal hosszabb ideig tartani, tehát ez ahogy egy csapásra elveszett ez az állami vagyon, ezt úgy egy csapásra vissza is lehet húzni. Éppen tegnap néztem meg legutoljára a Matthias Corvinus kollégiumnak az alapítóokiratát, fönt van a honlapján. Csodamód beleírták tavaly októberi módosítással Orbán Balázsék, hogy őtőlük aztán Isten bizony, akkor se lehet elvenni a vagyont, ha elveszik tőlük a vagyont, tehát valószínűleg már sejtették, hogy erre előbb-utóbb sor fog kerülni. Úgyhogy meg kell nézni, hogy ez a vagyon ez merre található most. Erősen félek attól, hogy ezt nem tartják a bankszámlájukon. Tehát, hogy ebből szépen támogatások, meg adományok, meg befektetések címén, meg az MCC brüsszeli, meg ki tudja hol működő propaganda fiók intézményeinek a céljaira, meg gondolom a Orbán Balázs kedvenc USA ilyen mága biznisz befektetésébe tetemes pénzek mehettek, tehát ezt fel kell tárni, hogy mi az, amit vissza lehet szerezni. A törvényi alapokat nagyon hamar meg kell és meg lehet csinálni, és utána arra rá kell építeni egy visszavételi ütemtervet. Szerintem, ha ezt azonnal elkezdi az országgyűlés, illetve a kormány, akkor fél év alatt lepörgethető a folyamat, de fel kell tárni, hogy a vagyon hol van. Szerencsére a nagy céges részesedések, MOL, Richter, azok megvannak, a mezőhegyesi ménes birtok megvan, a Lázár János féle alapítványnak adott 30-40 ezer hektár termőföld megvan, tehát a vagyon tetemes része az még megmenthető.
És innen folytatjuk egy következő alkalommal, ami eddig biztos, hogy az alaptörvény módosítás értelmében a KEKVÁK alapító jogai az államhoz kerülnének vissza. Ennek részleteiről kérdeztem Ligeti Miklóst, a Transparency International igazgatóját.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És azzal folytatjuk, hogy fontos tárgyalások zajlottak és zajlanak tegnap Brüsszelben az uniós források hazahozatalával kapcsolatban, hogy az egyik szupermérföld körül az imént beszéltünk, de hogy mi az összkép, azt Laborczy Lakner Zoltán szociológustól, egyetemi tanártól kérdezem meg a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Várható valamilyen áttörés? Mert tegnap este volt a Politikónak egy cikke, amelyben azt írta, hogy nem olyan egyszerű az a folyamat, mint ahogyan azt Magyar Péter mondja, és ezt bizottsági tisztviselőkre hivatkozva mondta a Politikó.
Igen, a folyamat valóban nem egyszerű, és nem most kezdődött. Magyarországnak járnak ezek a források, és az uniónak technikai lehetőségei voltak arra, hogy blokkolja, visszatartsa Magyarországtól ezeket a forrásokat. Egy politikai zsarolás folytatott Magyarországa szemben éveken keresztül az Európai Unió, miközben Magyarország folyamatosan teljesítette a befizetési kötelezettségeit. Ez évi 1 milliárd eurót jelentett a magyar költségvetés kiadási oldalán, és azt is hozzá kell tenni a helyzet szélesebb beágyazottságú megértése érdekében, hogy Magyarország egy növekvő gazdasági fejlődési pályán áll. Az Európában a legmagasabb növekedési eredményeket igazoló GDP növekedést tudott fölmutatni az utolsó fél esztendőben, anélkül, hogy ezek az uniós források megérkeztek volna. Tehát most 1,7-1,8%-os GDP növekedésnél tart a magyar gazdaság. Az unió átlagában ez nem éri el az 1%-ot, tehát majdnem kétszeres a magyar gazdasági növekedés. Tehát ilyen környezetben egy csomagban tárgyal Magyarországgal most az Európai Unió, nem csupán ezeket a felújítási alapra vonatkozó forrásokat, ezt a két tételből összeálló összesen 10,4 milliárdról van szó, hanem összességében több mint 30 milliárd euróról van szó, mert itt van egy 16 milliárdos fegyverkezési tétel, van a kohéziós alapokból még hátralévő 11-12 milliárd, tizet már lehívott Magyarország az elmúlt időszakban, és hát a kérdés az, hogy milyen kimondott és milyen kimondatlan feltételeket szab és milyen konkrét lépéseket vár Magyarországtól az Európai Unió. Például hozzákapcsolják az Európa Ügyészséghez való csatlakozást, csak azzal senki nem nézett szembe, hogy az aradi 13-akat is külföldi bíróság és külföldi ügyészség ítélte el, hogy lehet ez gazdaság gazdasági követelésekkel egybe kapcsolni? Vagy hogy lehet egybe kapcsolni egy Magyarország szempontjából és az unió szempontjából mindenképpen káros ukrajnai csatlakozási kérdéshez hozzá kapcsolni a Magyarországnak járó források kérdését?
Na igen, ez egy érdekes kérdés valóban, mert ugye a bizottság szóvivője is utalta arra tegnap, hogy bármilyen téma az asztalra kerülhet a mai megbeszélésen von der Leyen és Magyar Péter között, tehát ez jelentheti azt is, hogy lehetnek a 27 szuper mérföldkőn túli feltételek is, mert ugye valóban Márta Kos pedig azt mondta az unió bővítési biztosa, hogy biztatónak tartja az új magyar kormány hozzáállását Ukrajna és Moldova csatlakozásával kapcsolatban.
Igen, hát szerintem oda fogja adni az unió, semmilyen oka nincsen már, hogy visszatartsa ezeket a forrásokat, de csomagban tárgyalnak, van, amit most letesznek az asztalra, és párhuzamosan a másik asztalnál pedig a további Magyarország számára kártékony követeléseket is hozzá kapcsolják.
Kinek az érdeke jobban ez a megállapodás? Tehát ki engedhet többet, a kormány vagy a bizottság?
Nézze, hogyha talpjára áll egy kormány, akkor már perrel kéne az Európai Uniót megkínálni, mert jogtalanul tartotta vissza ezeket a forrásokat. Tehát, hogyha szabadon és demokratikusan működne az Európai Bírósági vagy Ügyészségi rendszer, akkor már régen az Uniót terhelné, vagy vonná vád alá és vonná kérdőre ezekben a kérdésekben, mert teljesen visszaélve a hatalmával tartotta vissza ezeket a forrásokat. Most viszont mindenkinek, nekik is ne tarthatatlan már ez a helyzet, tehát vissza fogják adni, vagy hát oda fogják adni ezeket a forrásokat. Tehát ebből a szempontból mindenki jól jár, és a jelenleg növekvő magyar gazdaság további fejlődéséhez ez adhat további pénzügyi lökést és támogatást.
Egy utolsó kérdés, még az összes forrást megszerezhetjük, vagy azért lesznek itt is akár olyanok, amelyeket nem lesz olyan könnyű megszerezni? Ugye a helyreállítással kapcsolatban voltak olyan hírek, hogy a hitelt azt nem kapná meg feltétlenül Magyarország.
Igen, megégette már magát az Európai Unió bizottsága Lengyelországgal, mert a Tusk kormány az minden politikai követelményt teljesíteni kívánt, viszont a lengyel elnök az nem engedett át egy sor olyan törvényt, amelyik Lengyelország érdekeit sérti, így a brüsszeli követelések nem teljes mértékben teljesültek Lengyelország esetében, és ezt a játszmát akarják lejátszani Magyarországgal szemben is, tehát ott még a hitel, a 3,9 milliárdos hitel dolgában ott még billeg a mérleg.
Fontos tárgyalások vannak ma, tehát Ursula von der Leyen és Magyar Péter között az uniós források hazahozataláról. Erről kérdeztem az elmúlt percekben Laborczy Lakner Zoltán szociológus egyetemi tanárt.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Védvonalat hoz létre a Fidesz azért, hogy segíteni tudjon azoknak a szimpatizánsainak, akiket azért ért jogsérelem, mert a korábbi kormánypártokra szavazott, és ezért inzultálják őket. Hogy pontosan hogyan néz ki ez a védvonal, arról a jogsegélyszolgálat Orbán Viktor által megbízott vezetőjét, Cünyidé dr. Bertalai Juditot kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát kezdjük onnan, hogy mennyire harapózott el ez a jelenség, hogy támadják a kormány szimpatizánsait. Ugye nemrég azt írta a Facebookon, hogy már nagyjából 80 e-mail érkezett is a védvonal@fidesz.hu e-mail címre, amelyet ugye tegnap nyitottak meg.
Így van, tehát nagyon röviden a választások óta eltelt hetekben azt tapasztaltuk, hogy nem csökken az a hergelés, nem csökken az az akár online, akár a valós térben a kampányban tapasztalt gyűlölet, inzultálás, vegzálás a fideszes aktivistáink, segítőink, támogatóink irányába. Sőt, mi többen úgy is tűnt az elmúlt hetekben, hogy a választási győzelem a Tisza részéről felkorbácsolt néhány ilyen indulatot, és segítőink fordultak közvetetten vagy közvetlenül hozzánk, hogy ezek történnek, és hát kialakult egy távolmaradás és távolságtartás, hogy őket akár a településeiken, akár a lakókörnyezetükben, akár a környezetükben bárhol éri ilyen inzultus. És erre született meg az a döntés, hogy a Fidesz létrehoz egy olyan védvonal néven futó szervezetet, amelyben a hozzánk fordulók egyrészt jogi segítséget kapnak, hogyha az eset átlépi a jogi beavatkozásnak a küszöbét, tehát olyan súlyú vagy olyan mértékű, másrészt olyan mediációs segítséget nyújtunk, amivel ezekben a problémákban tudunk segíteni. Harmadrészt pedig kommunikációs felületeken felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez így nincs rendben, és az eseteket, amelyek akár kirívóak, akár olyanok, amik precedensként, vagy rosszul itt a precedens, de okulásként szolgálnak, azokat nyilvánosságra fogjuk hozni megfelelő felületeken. Úgyhogy ez nagyon röviden, tehát sajnos a hergelés nem szűnik, sajnos a gyűlölet és az úszítás az jelen van a hétköznapi közbeszédben a választások után is, és ez volt az oka, vagy a kiinduló pontja annak, hogy ez a szervezet létrejöjjön.
Világos, ennek milyen okát látja egyébként, hogy ezek a támadások, ezek épp a Tisza győzelme után erősödtek meg?
Hát nyilvánvalóan egyfajta magabiztosságban és egyfajta a kampány hevületét, hangulatát tovább vívő a mostani kormánypárthoz kötődő helyzet. Hát elég durva volt a kampány stílusa is sok esetben, úgyhogy már mint ami a személyes és az aktivistákat érő dolog volt. Úgyhogy ez pedig fennmaradt, nyilván most a kormányzás még annyira nem indult be, tehát nyilván ezzel a hergeléssel tartják fenn azt az érzelmi vonulatot, ami a választási folyamatban a sikert okozta számukra.
Igen, csak azért most az is látszik, hogy minthogyha mindenkit megbélyegezni akarna a Tisza, még akár a Fidesz szavazóit is. És ugye Havasi Bertalan mondta azt a Magyar Péterrel folytatott csörtéje után, hogy a Fidesz közösségének, a támogatóinak a 99,95%-a nem bűnös, ezért ne is érezze magát senki annak. De miért akarja a Tisza mégis elhitetni azt, hogy itt mindenki bűnös, és hogy mindenkit meg kell bélyegezni?
Erre nem tudok válaszolni, viszont ha mondhatom azt, hogy a megbélyegzés és a gyűlölet és a kirekesztés jelen van valóban, ahogy Havasi Bertalan fogalmazott, és talán az is fontos, hogy az sincs rendben, hogy egy választás után valaki így áll fel, de az sincs rendben, hogy az ellenzéki párt támogatóinak, szavazóinak ezt tűrni kell. Egyáltalán nem kell tűrni, egyáltalán nem kell megengedni, hogy a méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a Tiszával szimpatizál, vagy a Tisza helyett, bocsánat, a Fidesz-tel szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben az aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Tehát nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk, és kimondjuk, hogy oké, eddig, és nem tovább. Tehát meg kell húzni azokat a vonalakat, ami segítőink, támogatóink, és ahogy Havasi Bertalan fogalmazott, valóban hétköznapi Fidesz szimpatizánsok megbélyegzését és megkurcolását akadályozza meg.
Mennyire hevesek, mennyire durvák ezek a támadások? Ha jól tudom, önnek is kijutott azért ebből itt az elmúlt napokban.
Úgy látszik, hogy kijut, de én ezeket félreteszem, tehát nyilván ez nem lehet szempont, sőt, mi több nem, hogy meg eltántorít, vagy elkedvetlenít, sokkal inkább erőt ad arra, hogy ez a jelenség valóban itt van, és valóban velünk van, és ennek a jelenségnek meg egy kell parancsolni. Tehát ez nem normális, és én, mint volt közszereplő, vagy közfeladatot vívő, azt gondolom, hogy tűrési küszöbnek magasabb a foka, tehát meg is tapasztaltuk ezt az elmúlt esztendőkben politikusként, de ezt egy Fidesz aktivistának vagy egy Fidesz támogatónak ezt nem kell elviselnie, nem kell eltűrnie, és ők ebben kapnak tőlünk segítséget.
Aki segítséget kér, annak mit kell most tennie?
Hát az egyik, amit már a tegnapi napon aktiváltunk, az egy e-mail cím, ahol lehet problémákat leírni, és valóban a mocskolódó e-mailek felettben, vagy azok felett, bocsánat, valóban voltak olyanok, amelyekkel érdemben kell foglalkozni, mert fideszes polgármestert vegzálnak, akarnak ellehetetleníteni. Van olyan, aki egyetemi előmenetelében kap fenyegetéseket vagy beszólásokat. Nyilván ezeket így név nélkül kezelve mind a felsőoktatási intézmény, mint pedig az érintett tanárjelölt vagy hallgatónak a anonimitásának a tiszteletben tartásával kezelve mondom, de ilyen esetek is vannak, és aki elérhetőséget, valós e-mail címet és mindent megad, nyilván az ő ügyüket komolyan fogjuk venni, és komolyan is kell venni, mert ők valamilyen módon segítségre, támaszra szorulnak, és persze az e-mail cím mellett hamarosan lesz egy Facebook oldalunk, ahol szintén tudunk kommunikálni, és hát hamarosan feláll a szervezet jogi és szakmai vezetéssel kiegészülve.
Cunyiné dr. Bertalan Juditot, a Védvonal vezetőjét kérdeztem.
Társadalmi célú reklám.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A Magyar Rádió énekkarának quintessenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 29-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben.
A magyar közlönyben is megjelent a kormányhatározat, amely előírja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését.
A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Mondjuk a részleteket. Robbanó töltettel felszerelt drón csapódott hajnalban Romániában egy Galaci panelház tetejére.
A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben sérültek meg.
Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás.
Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a hormuzi szoros biztonságát és elindítaná a perzsa állam atomprogramjáról szóló tárgyalásokat is. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal.
Brüsszelben tárgyal a kormányfő és több miniszter. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott. Ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupcióellenes küzdelem is.
A Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
A magyar közlönyben is megjelent az a kormányhatározat, amely előírja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését, ez már a következő tanévkezdésnél járna. Az intézkedés sok családnak nyújthat jelentős anyagi támogatást szeptember előtt, amire 70 milliárd forintot terveznek elkülöníteni a költségvetésben. Cserei Judit összeállítása.
Ügyesen kapaszkodj meg!
El kell még az anyai segítség és a biztatás is jól jönnie a kis Samunak, a kisfiú szeptemberben iskolás lesz. Az édesanyja azt mondta, fokozatosan elkezdik majd beszerezni a tanszereket is, hogy egyszerre ne legyen anyagilag megterhelő.
Iskolatáskából nem mindegy, hogy miért veszünk, tolltartóból legyen dupla cipzáros, de 12 színes legyen benn, de filc is legyen benn. A füzeteknek nem mindegy, milyen a borítója.
A Donkup családban 5 gyermek mellé augusztusban érkezik a 6. kistestvér. A gyerekek iskoláztatása nem kis logisztikát és anyagi megterhelést jelent a szülők számára.
Már most 4 gyerek lesz iskolás, ugye több lesz a kiadás, öltözésbe is, meg a tanszerekbe is, meg mindenbe.
A Tisza kormány még idén augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyermekeinek.
Még a szeptemberi tanévkezdés előtt 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok. Magyar Éva kormány szóvivő azt mondta, az intézkedés célja, hogy a tanévkezdés ne jelentsen elviselhetetlen anyagi terhet azoknak a családoknak, akiknek már a tanszer, a ruha és az iskolai költségek előteremtése is gondot okoz. A támogatás előírásáról szóló kormányhatározat már a magyar közlönyben is megjelent. A rendelet szerint a támogatást az esélyegyenlőség figyelembevételével kell elkészíteni az iskola kezdés pénzügyi terheinek könnyítése érdekében. A határozatból kiderül, a javaslat elkészítésének szoros a határideje, június 15-ig kell elkészülnie. A megbízatást közösségi oldalán a pénzügyminiszter is megerősítette. Kármán András azt írta, a végleges jogosultsági kört és a kifizetés módját a kritériumok pontosítása után határozzák majd meg. Az érintett családok terhei az esélyegyenlőségi és az átláthatósági követelmények maximális figyelembevételével fognak csökkenni.
Bevezetjük 700 000 szegény sorban élő családnak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást.
Az iskolakezdési támogatás a Tiszapárt egyik kampányígérete volt korábban. Annak bevezetéséről december elején Tarnazsadányban az azóta már hivatalba lépett miniszterelnök azt mondta, megőrzik a külhoni magyar gyerekeknek eddig biztosított iskolakezdési segítséget, de kiterjesztik azt az anyaországban élő rászorulókra is. A tervek szerint a támogatásra mintegy 70 milliárd forintot különítenek el a büdzsében.
A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont, a kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól,
hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a kekvágba, mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsaprizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a kekvágban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
Sérti a magyar közösség biztonságérzetét a nagyváradi Premontrei rendház elleni hatósági fellépés, jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője. Az épületbe szerda hajnalban a falat áttörve hatoltak be az önkormányzat képviselői, majd lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot, mivel az ingatlant egy korábbi bírósági végzés alapján a város tulajdonának tekintik.
Csoma Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, az RMDS többször is jogi segítséget ajánlott fel az apátságnak, hogy visszaszolgáltatási ügyben ne az állam nyerje meg a pert. Ezt azonban a rendház elutasította. Hozzátette, az önkormányzatnak és az apátságnak kompromisszumos megoldást kell találnia.
Úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava mai száma sem jelent már meg.
Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is.
A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról.
Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltés követő második év után, elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
Az Országos Taxi Szövetség nem hirdett sztrájkot a budapesti BL döntő hétvégére, közölte az Országos Taxi Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Az egyik érdekképviseleti szervezet korábban tüntetést helyezett kilátásba a fővárosban. A taxisok a rögzített hatósági ár további fenntartását követelik.
Metál Zoltán elmondta, a tarifa 3 éve nem emelkedett, így érti az elégedetlenséget. Ugyanakkor nem ért egyet a szolgáltatás felfüggesztésével vagy blokkáddal. Szerinte a vitákat a tárgyalóasztalnál kell rendezni. A fővárosi közgyűlés ma dönthet az esetleges tarifa emelésről, mondta a szervezet elnöke, aki hangsúlyozta. A rögzített hatósági ár kiszámíthatóságot jelent az utasoknak. A dinamikus árképzés bevezetését a taxisok nem támogatják.
Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. Én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal és az érdekesetekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy akkor az utas tudja, hogy mennyibe fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára.
A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és Biatorbát között a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Az M3-as autópályán Budapest felé a Kálmánházi pihenőhely után egy kamion és egy személyautó ütközött. A 212-es kilométernél soroljanak a külső sávba. A 4-es főúton Üllő közelében is baleset történt. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 441-es főúton Nagykőrös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija. A 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Megérkezett Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája trófeája. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Tegnap megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleget egy sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu hozta, aki játékosként a Milán színeiben emelhette magasba a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Tegnap megérkezett fővárosunkba a finálé egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége is, a párizsiak ma jönnek. A finálé esélyeiről a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán. Mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
A labdarúgó bajnokok ligájára érkezett Budapestre Giorgio Chiellini is. Az Európa bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinoiak játékosaként pályára lépett a Puskás arénában a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
Champions League is a dream for every kids in the world.
Ami a bajnokok ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet, két nagyon jó csapat találkozik egymással.
A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A Fradi vezetőedzőjét Albert Flóriánt Güttler Emla kérte értékelésre.
Kupa győzelem és bajnoki címvédés történt. Hogyan láttam a mérkőzést, hiszen a lányok tényleg az első pillanattól kezdve mindenüket oda tették a pályára, és nem véletlen ez a végeredmény sem.
Nagyon jó futballoztunk, nagyon felszabadultan élvezték a lányok. Borzasztó melót tettünk bele ebbe az évbe, tehát az egész évünk egy sikertörténetnek számít, mi először kerültünk BL mini csoportkört is meg tudtuk nyerni. Jöttek sorozatba a meccset, tudtunk utazni, nemzetközi tapasztalatot szereztünk. Egy nagyon jó kis csapat kovácsol, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, meg arra, hogy ennyi mindent elértünk, külön köszönet a stábomnak is, akik végig együtt voltunk jóba rosszba, de azt mondom, hogy rosszban nem nagyon, mivel veretlenek maradtunk tavasszal. Szóval tényleg a lányoknak egy óriási gratuláció, mivel hogy mindent megnyertünk, ami ahol elindultunk.
Most, ha ezt a döntő párharcot nézzük, akkor a gólzápor is megtörtént mind az első, mind a második mérkőzésen, illetve azt se felejtsük el, hogy ez már a 9. bajnoki győzelme a Ferencvárosnak.
Történelembe visszamegyünk, igen, de hát nekem most ez az első három, ahol én voltam. Ki kell, hogy mondjuk, de hát ilyen sima playoff döntőre nem számítottunk, ahol 14 gólt rúgtunk, és akár lehetett volna sokkal több is.
Akkor most jöhet a megérdemelt pihenő?
Nem, előbb az ünneplés, mert ennél nincs szebb dolog, mint amikor az ember fölemel egy trófát, és utána tud megfelelően ünnepelni hozzá.
A Ferencváros vezetőedzője, Albert Flórián után a Puskás Akadémia csapadát irányító Halászi Kinga is összegezte a női labdarúgó döntőt Güttler Emmának.
Szerintem az, hogy másokat nem kell megmagyarázni. Ezért a meccsért, ezért a párharcért van szégyengezni valónk, de másért nincs. Egy bajnokság szerintem egy szezonból áll, nem két meccsből. Persze csalódottak vagyunk. Nehéz volt kívülről is, meg belülről is elviselni. Mind a két meccsen sokkal jobb volt a Fradi. Mi nagyon szétestünk, nagyon szervezetlenül játszottunk. Nehéz most örülni a második helynek, de maximálisan rászolgáltunk, hogy itt legyünk a dobogon, és végre a második fokán is. Ez is egy újabb lépés volt nekünk. Tavalyi harmadik után idén másodikok tudtunk lenni. Jövőre eltörlődik a bajnoki döntő. Hát sajnos ezt most mi elszenvedtük, de fel kell emelni a fejünket, és menni kell tovább.
Most ha arra tekintünk vissza, hogy milyen kevés idő alatt sikerült tavaly a bronzéremig, most meg az ezüstig eljutni, akkor ez hatalmas lépés ezeknek a fiatal lányoknak.
Igen, azért két kulcsjátékosunk sem tudott játszani. Volt pár 2009-es és 8-as játékos, akik szinte az első alkalommal léptek pályára, pont egy döntőben, le a kalappal előttük is. Azon a 22 meccsen, amit az alapszakaszban játszott, azon nagyon meggyőző volt a teljesítményünk, teljesen megérdemelt volt, hogy most itt tudjunk játszani. Jövőre mindenképpen megcélozzuk azt, hogy minimum ez, de lehet, hogy egy csillogóbbat is. Jön egy nyári szünet, illetve egy kicsit keretváltozás is lesz, de remélem, hogy ütőképes keretet tudunk kialakítani, és idő elteltével ez is egy pozitívummal tud átmenni, ez az a helyezés.
A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelyen Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A férfi futszál NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Az újpestiek győztes gólját szerző Czerman Márk így látta a mérkőzést.
Picit tapogatózóan kezdtünk, a Nyíregyháza talán jobban kezdte a mérkőzést, és több helyzete volt, viszont az első félidő vége fele úgy éreztem, hogy azért átvettük az irányítást, egyre jobban betoltuk őket, voltak helyzeteink, kimaradtak, a második félidőben meg úgy érzem, hogy erőbe teljesen fölülmúltuk az ellenfelünket, talán ez is lehetett a kulcsa a győzelemnek.
Nemzeti Sport Krónika.
Udvardi Panna az ukrán Olekszandra Olinyikovával három játszmában vereséget szenvedett a Nicole Fossa Tamara Korpács argentin-német kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában. Udvardi mellett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ezsia Mohameddel az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén duóval szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetése, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a második fordulóban. 50,73 század másodperccel a világidei harmadik legjobb idejével nyerte a 100 méteres pillangóúszást Milák Kristóf a Máren Ostrom sorozat második állomásán a franciaországi Cannes-en-Roussillonban. Kétszeres olimpiai bajnokunk ugyanezen a viadalon 50 méter gyorsan harmadikként ért célba 21,88 század másodperccel. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc az első. Párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Elsőként hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája Ligetvári Patrik.
Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzés játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
A Veszprémiek játékosa Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljes fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, hanem meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
Mikler Rolandot hallották. Végül arról, hogy Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elitvilágbajnokságon. A negyeddöntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat, Finnország 4-1-re verte Csehországot, Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada pedig Finnországgal játszik. Kedves hallgatóim, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Mit sportoljon a hallássérült gyermek? Az ezüstcipő focisuliban megismerhetjük majd azt a speciális eszközt, amelynek segítségével az edzés és a meccsek is gördülékenyé válnak. Igazi sportreménységekkel találkozunk majd, akik már a BL mérkőzésen is bemutatkoztak. Helyszínünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézete.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Válaszutak. Rólunk szól.
Válaszutak minden pénteken.
Gyereknapi élmények.
Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely más napján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt, vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi edzett című rovatunk következik, amelyben ezúttal Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi edzett.
A Gyermekmentő Szolgálat története egy érdekes történet, hiszen azzal kezdődött, hogy még 89 végén elmentünk egy gyerekotthonba, amit teljesen véletlen találtunk meg, ahol a mortalitás ráta 56% volt, és hát azóta is a temető bizonyítja, hogy sajnos ez így volt. És akkor kapkodva elkezdtünk segíteni, és azóta is dolgozunk és segítjük a gyermekeket és a gyermekintézményeket. Az önkéntes orvosaink most már 12. éve nézik, hogy mennyire romlik a gyermekeknek a hallása, és hogy egyre több halláskárosodott gyermek van. Éppen ezért csináltunk az önkéntes orvosaink és az önkéntes jogászaink segítségével egy halláskárosodás megelőzéséről szóló törvénytervezetet, ugyanis a WHO is azt jelzi előre, hogy ha így halad, a fülhallgatóknak az állandó fülben tartása, a nagy fesztiváloknak az óriási zaja, akkor körülbelül 2030-ra a világon a legjobban elterjedt fogyatékosság az a halláskárosodás lesz. És a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti klinikáján, akikkel együtt dolgozunk, de az akadémiának az akusztikai bizottsága is azt mondja, hogy teljesen egyértelműen ebből a szempontból a törvényre is szükség lenne, meg a nagyon egyértelmű oktatásra, hogy mind a gyerekeket, mind a szüleiket, tanárokat oktassuk arra, hogy minél kevesebb zajjal terheljük a kisgyerekeknek a fülét. Biztos mindenki látott már olyat, hogy egy apuka táncol egy nagy fesztiválon, a hangszórótól néhány méterre, nyakában a gyerek, és a gyerek meg befogja a fülét. Mert az apukának a füle már tönkrement, a gyereké még nem. Van még egy ösztöndíj programunk is, úgy szintén, amit egyszerűen csodálunk, a legszegényebb gyerekek között is vannak nagyon tehetségesek, és nekik adunk különböző szponzorok segítségével ösztöndíjat, és szerintem a gyerekekbe pénzt és tudást fektetni, a kettő nagyon egyértelműen fontos, az a legjobb befektetés egy országnak. Ennél jövedelmezőbb befektetés szerintem nincs is, pláne az olyan családokba, akik várhatóan a következő évtizedben is a szegénységben vagy a szegénység szélén fognak élni, azokból kiragadni egy-két nagyon tehetséges gyereket, akik meg utána, hogyha már mérnökök lesznek, tanárok lesznek, netalántán pilóta vagy atomfizikus, akkor azok később ezt a szegény családot még támogatni is fogják, tehát segíteni fognak a visszamaradt családjuknak, hogy ők is kilábaljanak egy kicsit abból a nyomorból, amiben élnek.
Napi edzett című rovatunkat hallották, amelyben ezúttal Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke osztotta meg a gondolatait önökkel. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban, valamint az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
A 3-as főúton 60 belterületén egy autóbusz gyalogost gázolt, az 59-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A 441-es főúton Nagykörös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija, a 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad.
Időjárás jelentés.
Fátyol felhős napos idő lesz, feltámadhat az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű. 9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Szlotta Judit.
Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant hajnalban Romániában egy Galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból mintegy 70-en menekültek ki, közülük 2 könnyebben sérültek meg. A tűzoltók eloltották a lángokat. Az esetre a NATO is reagált. A szövetség közölte, elítéli Oroszország felelőtlenségét és megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére is, valamint a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A híradást Bánáti Bence készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket meghallgatjuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 9,1%-kal emelkedett. Az amerikai Dell Technologies árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 40%-kal erősödött, miután a vállalat előzetes előrejelzése felülmúlta az elemzői várakozásokat. A cég prognózisa szerint az AI infrastruktúra iránti kereslet tovább gyorsul, és 2027-ben már 60 milliárd dollárnyi bevételt termelhetnek a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverek. Túlnyomó rész mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap. A londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 3-tized, a párizsi CAC 2%-os mínuszban fejezte be a napot. Milánó 0,5%-os emelkedéssel, Madrid 6%-os csökkenéssel zárt. 200 millió euróra büntette a Temut az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt az Európai Bizottság összefoglalója szerint. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárta a napot tegnap. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző naphoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintig csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal százalékkal gyengült, és 12.350 forinton zárta a kereskedést. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, az S&P mellett a Moody's, illetve a Fitch Ratings, az idén is összesen 6, egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság kötelezettségeit jelenleg BBB- per A3 besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú BBB- osztályzatra negatív kilátás van érvényben. Ez a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, Magyarország átkerülne a magas hozamú spekulatív kategóriába. A cég azonban nemrég összeállított előzetes elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy a miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát az euróövezeti csatlakozás mellett, illetve az S&P felidézte, hogy az euró bevezetését az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU tagállamok körében. Közzétette első negyedéves gyors jelentését a CIG Pannónia, a társaság adózott eredménye az egy évvel korábbi 468 milliárd forintról 1307 milliárd forintra ugrott, díjbevételei 17 milliárdról 15 milliárd forintra csökkentek. Nagyon jól teljesítenek a dél-koreai technológiai részvények, a piac két legnagyobb papírja látványos emelkedést mutatott, az LG Electronics csaknem 24%-ot erősödött a Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiák bemutatása után, a Samsung pedig 6%-os pluszba került, miután megkezdte legújabb mesterséges intelligenciára optimalizált memória alapmintáinak kiszállítását. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. Egy euró 354 forintba és 42 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 50 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 36 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A hólyagrák veszélyeire hívták fel a figyelmet a szakemberek egész májusban, és ehhez kapcsolódóan elindult egy 3 éves a betegség megelőzését célzó uniós projekt is. Sokak számára meglepő lehet, de ez az 5. leggyakoribb rákfajta Európában, úgyhogy ezért is fontos, hogy minél többet tudjunk róla. Ebben lesz a segítségemre a következő percekben Nyirádi Péter egyetemi tanár, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Ugye azt említettem, hogy az 5. leggyakoribb rákfajta Európában a hólyagrák. Magyarországon mennyire elterjedt ez a betegség?
Sajnos Magyarországon is nagyon elterjedt, és talán amiatt is volt, azt kell mondanom, hogy jó lehetőségünk ezt a pályázatot elnyerni, ezt az Európai Uniós projektbe részt venni, mert Magyarországon a magas arányú dohányzás következtében a húgyhólyagrák előfordulási valószínűsége is lakosság számra vetítve magas. És hát ha szabad még egyet mondanom, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy a nők tekintetében igaz, hogy ritkában fordul elő, de Európában a magyar nőkben fordul elő leggyakrabban húgyhólyagrák.
Ez egy érdekes dolog egyébként. Mely korosztály van a legnagyobb veszélynek kitéve? Illetve most nőket említett, de hogy ez azért alapvetően egy férfiakat jobban érintő betegség, ha jól tudom.
Így van, 4:1 az arány, és általában leginkább 60 év felett fordul elő, de sajnálatos módon ez korábban is előfordulhat. Tehát legnagyobb gyakorisággal 60 év felett, de gyakorlatilag semmikor sem mondhatjuk azt, hogy biztonsága kizárható.
Melyek azok a tényezők, azok a szokások, amelyek növelik vagy növelhetik a betegség kialakulásának a kockázatát?
Ugye természetesen, mint ahogy minden kardiológiai vagy onkológiai megbetegedés, az egészségtelen életmód, az elhízás, az mindenféleképpen befolyásolja, de sokkal nagyobb jelentőséggel bír az említett dohányzás, és azon kívül pedig a különböző vegyi üzemekben való munkahely, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az előfordulás jelentős mértékben emelkedik.
Melyek lehetnek azok a figyelmeztető jelek, amikor érdemes felkeresni a szakorvost?
Ugye a szlogenünk az egy sebb vér, egyszer sem. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valaki látható vérvizelést észlel, abban az esetben orvoshoz kell fordulnia. Természetesen a vizeletet, ha üledékben vizsgálják, abban is előfordulhat vörösvértest. Ebben az esetben egészen alacsony szám, nem kell azonnal indulni, de egyébként a körzeti orvos, a családorvos is föl szokta hívni rá a figyelmet, hogy mindenféleképpen végére kell járni. Tehát a legeslegfontosabb, amit úgy hívunk, hogy néma hematúria, tehát néma, tehát panasszal nem járó vérvizelés, azaz, mivel feltétlenül egy alkalommal is, ha ez előfordult, abban az esetben mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Ez egy olyan dolog, ami ugye van egy pár sem vér, fájdalmatlan azt gondolja bárki, hogy ezzel semmit nem kell csinálni, mert elmúlik. Nem múlik el, egyetlen egyszer is, ha előfordul, feltétlenül végére kell járni, és ki kell zárni az, hogy a panasz hátterében úgy hólyag daganat áll.
Milyen vizsgálatok jönnek ilyenkor? Tehát mire számítson, aki mondjuk elmegy egy ilyen vizsgálatra?
Ugye nyilvánvalóan nem mindenkinél kell a teljes palett, tehát alapvetően egy vizeletvizsgálat ismétlése, amelyben ugye igazolni kell, hogy van benne vörösvértest, ultrahangos, vagyis CT vizsgálat, tehát összefoglalva képalkotó vizsgálat, és abban az esetben, illetve kiegészíthető még egyébként egy úgynevezett citológiai vizsgálat, az egy speciális vizeletvizsgálat, amely megmutatja, hogy esetleg daganatsejtek előfordulnak-e, és abban az esetben, ha fölmerül továbbra is az alapos gyanú, akkor hólyagtükrözés, vagy más néven cisztoszkópia.
Világos, tehát akkor ezek azok a lépések, ahogyan kiderülhet ez a betegség. Ha időben felismerjük, akkor mennyi esély van a gyógyulásra?
Alapvetően ugyanúgy, mint bármilyen más betegségben, minél korábban felismerjük, annál nagyobb az esélye valakinek a teljes gyógyulásra, vagy a hosszú távú túlélésre. Ugyanakkor ez nagy jelentőség nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyen típusú ez a daganat, tehát mennyire rossz indulatú, vagy hogy úgynevezett a két csoport felületes húgyhólyag daganat, vagy kezdetben is már úgynevezett izominfiltratív, tehát izomba terjedő húgyhólyag daganatról van szó.
Na most, mivel ez egy gyakori betegség, nyilván érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy milyen jelek lehetnek. Ugye elindult ez a BeClear elnevezésű 3 éves uniós együttműködés. Mi a célja ennek? Nyilván valahol egyértelműen a figyelemfelhívás, de milyen elemei vannak ennek a kampánynak? Kik vesznek ebben részt egyáltalán?
Ez a magyar, tehát alapvetően ugye egy európai pályázat, a lengyel urológus társaság mellett a görög urológus társaság és a magyar urológus társaság, ezen kívül betegszervezetek és az európai urológus társaságnak az ernyője alatt. Ez a fő célja először is tájékoztatni a betegeket a korai felismerés jelentőségéről, ezen kívül a szakdolgozók és a szakorvosok edukációja, vagyis képzése, hogy hogyan tudnak a diagnosztizált húgyhólyagdaganatos betegnek jobban, hasznosabban, érthetőbben tanácsot adni, és közösen hogy tudják meghozni a döntést, hogy melyik típusú kezelési eljárást választa a páciens.
Ha hogyan tudják felhívni a betegeknek, vagy a potenciális betegeknek nyilván a figyelmét erre a betegségre és a kockázatokra, mert nyilván azért sokszor olyanokat érint, vagy érinthet, akik nem feltétlenül annyira figyelnek az egészségükre. Hogyan lehet őket minél hatékonyabban elérni?
Őszintén szólva ez a probléma is az európai szinten is, amikor beszéltük, mindenféleképpen, amit mi is végeztünk, hogy rövid filmeket készítettünk, és megpróbáltuk a Magyarországon a legjobban, én azt gondolom, szeretett és a legjobban elérhető művészeket megkérni erre a feladatra. Hát nagyon tragikomikus, vagy nagyon-nagyon szörnyű, hogy Schérer Péternek az utolsó forgatása itt éppen a klinikánkon volt, akivel egy közös filmet Kapával, vagy Mucsi Zoltán névvel forgattunk. Ők azok a művészek például, akik azonnal vállalnak ilyen típusú feladat, és én azt gondolom, hogy az ő ismertségük, az ő népszerűségük, az mindenféleképpen segít ahhoz, hogy eljussunk olyanokhoz is, akik egyébként egészségügyi portállal nem foglalkoznak.
Igen, és hát valóban Scherer Péter az volt, aki minden ilyen felkérésre, szinte kivétel nélkül minden ilyen felkérésre, igen, mondott, fontos volt neki ez a téma is. Van egy uridoki.hu weboldal is, ahol tájékozódhat. Urodoki.hu, ez
de
fontos.
De nagyon-nagyon fontos.
Igen.
Pontosan.
Na, itt mit találhat az, akit érdekel ez a téma bővebben?
ott is találhat ezzel kapcsolatos egyébként komikus, nagyon jó pofa videókat, és az Urodoki gyakorlatilag ez egy korábbi kezdeményezés, de ez a Magyarológusok Társaságának ővelük együttműködésben, illetve az elindító és a Magyarológusok Társaságának elnökségi tagja, nagyon-nagyon hasznos dolgokat talált, nem csak a húgyhólyagdaganat, hanem alapvetően az urológiai betegségekkel kapcsolatban is.
Igen, és hát valóban itt megnyitottam ezt az oldalt, és témakörönként lebontva az egyes ráktípusokról lehet olvasni. Vannak videók, interjúk, tünetekről, jelekről, betegekről akár. Ez mennyire fontos, akár az is, hogy azok a betegek, akik mondjuk átestek ezen a betegségen, vagy bármilyen urológiával kapcsolatos rákos megbetegedésen, és mondjuk meggyógyultak, ők elmeséljék a történetüket, és ebből mondjuk tudjanak meríteni azok, akik most betegednek meg.
Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, amit ő nem említett ezzel kapcsolatban. Ugye egészen más, hogy éli át az az ember, akivel előfordult, akivel gyakorlatilag átesett ugyanezen a sokkon, átesett ugyanezen a kezelésen, nagyon-nagyon értékes információt tartalmaz, és én azt gondolom, hogy ebben az esetben, ha valakinek nyilvánvaló, amíg egészséges, azt gondolja, hogy ő nem lehet beteg. De ha beteg lesz, megbetegszik, akkor én azt gondolom, mindenki keresi azt a lehetőséget, hogy információhoz jusson, és abban pedig a legértékesebb az, aki már hasonló panasszal találkozott, vagy problémával.
Na hát ilyen videókat is találnak egyébként az urodoki.hu weblapon. Még egy dologról beszéljünk, hogy ugyanis június 11-én tartanak egy ingyenes szűrést. Kiknek és hol?
Nagyon-nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Ez 15 órakor kezdődik ez a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikája, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztálya és a Semmelweis Egyetem Urológia Klinikája. Mindenhol előzetes bejelentkezéssel olyan embereket, magyar állampolgárokat keresünk, akik 50 év fölöttiek, és általában sokkal inkább dohányosak. Itt ugye a szűrés, ez ebben a betegségben olyan társadalmi, populáció szintű szűrés nem javasolt. De a veszélyeztetett korosztály és a veszélyeztetett populáció a dohányzás tekintetében mi őket szeretnénk várni. Ebben az esetben egyébként útrangvizsgálat és az említett vizelet citológia lesz, tehát alapos elemvizsgálat, amivel valószínűséggel meg lehet gyakorlatilag elég jó arányban találni a húgyhólyagdaganatot.
Na tehát aki veszélyeztetetnek érzi magát, az június 11-én mindenképpen vegyen részt ezen a szűrésen. A hólyagrák ugyanis az egyik leggyakoribb rákfajta Európában és Magyarországon is. Ennek részleteiről is kérdeztem Nyirádi Péter egyetemi tanárt, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatóját.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 után 4 perccel pedig azzal folytatjuk, ami szóba került már a mai műsorban, vagyis a holnapi budapesti Bajnokok Ligája döntő, amelyre felkészült a főváros, hogy gazdaságilag milyen haszna származhat a városnak és az országnak egy ilyen esemény megrendezéséből, arról pedig Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát ami talán a legnagyobbat szólt ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban, ami a gazdaságot érinti, azok a lakásárak, vagy hát a kiadott szobáknak az árai, hogy akár 2 milliót is elkérhettek a tulajdonosok egy-egy szállásért. Ők járnak, vagy ők jártak a legjobban ezzel a hétvégével?
Azt látjuk, hogy a turisztikai szálláshelyek azok, amik a legnagyobb arányt képviselik abban a büdzsében, amit valaki elkölt a BL döntő hétvégére az ide látogatók közül, és ezt követi a vendéglátás, de mindenképpen fontos a tömegközlekedés és a kiskereskedelem is ebben a tekintetben.
Mennyi az átlagos költés ilyenkor? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mennyivel magasabb, mint mondjuk egy átlagos budapesti hétvégére érkező turista esetén?
Mindenképpen magasabb, akár 2-3-szorosa is lehet egy-egy ide látogatóra vonatkozóan. Azért is fontos ez nem csak a BL döntők esetében, hanem bármilyen sportesemény vonatkozásában, mert ilyenkor az ide látogatók felfokozott hangulatban vannak, eleve úgy készülnek, hogy ők többet fognak fordítani, akár szálláshely szolgáltatásra, akár bármilyen más költésük most magasabb lesz, mint bármilyen nyaralás alkalmával. És ez a magas érzelmi töltöttség azt is szokta eredményezni, hogy szívesebben visszatérnek, sokkal inkább emlékeznek, mélyebb benyomásokat hagy bennük a város.
Na, erről majd még beszélünk, hogy milyen hosszú távú hatások lehetnek, de azt ki lehet-e számolni, hogy mennyi bevétele származik, vagy származhat egy városnak magából a BL döntő megszervezéséből?
Igen, azt látjuk, hogy van egy úgynevezett 50 millió eurós államhatár, amit végül is egy nap alatt termel meg ilyenkor a város, és ez teljesült tavaly München esetében is, itt 52 millió euróról beszélünk, de nyilván változó az is, hogy hány szurkoló érkezik, milyen a városnak az árszínvonala. London esetében például 62 millió euró volt, ez volt egy évvel megelőző, a müncheni előtt egy évvel, 2024-ben, és most is a szakértők azt mondják, hogy 50 és 60 millió euró között lehet az, amit Budapest gyakorlatilag egy nap alatt meg fog termelni ezen a hétvégén.
Ugye a turizmus vendéglátást, a közlekedést és a kereskedelmet említette azok között, a szektorok között, amelyek a legtöbbet profitálnak ebből, de milyen tovagyűrűző hatások lehetnek? Tehát akár a szállodai éttermi megrendelésekkel keresztül, milyen más szektorokba gyűrűzhet még át ez a jó hatás, pozitív hatás?
Így van. Általában ezeknek a sporteseményeknek a foglalkoztatás szempontjából is fontos ereje van. A másik pedig, ami ilyenkor számít, hogy milyen további ágazatok, akár a rendezvényszervezésről is beszélhetünk, vagy a szállítmányozás logisztika ágazatról, amelyek mind bekapcsolódnak ennek az eseménynek a szervezésébe.
Hogyan befolyásolja az országimást? Ugye említette azt, hogy nyilván akinek van egy jó élménye Budapestről, az akár később visszatérhet pozitívan is, illetve hát azért azt is tudjuk, hogy ilyenkor ezt nagyon sok millióan nézik, akár a televízión keresztül is ezt a közvetítést.
Így van, itt nagyon magas nézőszámokról beszélhetünk, akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és ugye most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformok, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófával, és ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is, és ezek az események ilyenkor évtizedekig visszahivatkozhatóak lesznek, hogy amikor a budapesti BL döntőt rendezték 2026-ban, ezután már nagyon sokszor fogjuk hallani.
Egyáltalán az, hogy egy város neve ilyenkor forog, nyilván a sport köztudatban, és az időről időre vissza is tér, annak milyen hozzáadott értéke van, vagy milyen marketing értéke lehet?
Ezt külön tudományág vizsgálja, az úgynevezett soft power, vagy puha hatalom, az egy országnak a vonzó képessége, ami legalább olyan fontos tud lenni, mint egy katonai erő, vagy gazdasági erő, bár a gazdasági erővel sokszor szorosan összefügg ez az úgynevezett puha hatalom, de az, hogy egy ország pozitívan tudja befolyásolni akár a befektetőket, hogy érkezzenek adott országba, ezt láttuk például 2024-ben a németországi Európa-bajnokság alkalmával, hogy Németországnak azért volt fontos megrendezni az EB-t, hogy frissítse a saját beruházási képét, illetve azt, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat tudnak ők biztosítani. És ennek még nagyon sok vetülete van, diplomácia is, az egy nagyon nagy diplomáciai siker, ha egy ország el tud érni egy ilyen magas szintű sporteseményt, és be tudja vonzani azt.
Ha már a befektetéseket említette, akkor érdekes ez abból a szempontból is, hogy egy ilyen eseménynek a megszervezése az nyilván egy óriási logisztikai kihívás. Most kezdve attól, hogy például kamionstop lesz arra a napra, hogy az M1-es autópályán mindenki időben odaérhessen majd. Szóval, hogyha ilyen szempontból jól vizsgázik egy ország, annak milyen hatásai lehetnek akár?
Ennek nagyon kedvező hatásai lehetnek, pozitív megítélése. Sokszor erre a jelenségre inkább akkor figyelünk fel, hogyha egy-egy ország nem jól teljesít. Itt például nagyon beégett a köztudatba a görögországi olimpia esete, vagy a brazíliai világbajnokság, vagy szintén olimpia. Ezek az események inkább azért égnek be a köztudatban, mert ezek a negatív példák, és általában egy ország jól meg tudja ugrani ezeket az eseményeket. Magyarország esetében pedig nagyon sok világeseményre sor került az utóbbi időszakban, és ezeknek mindnek pozitív visszajelzése és visszhangja volt.
Mennyire szűk ez a klub, amelybe most bekerül Budapest? Tehát azoknak a városoknak vagy országoknak a sora, klubja, amelyek BL döntőt szerveztek?
Talán nem is gondolnánk, hogy mennyire erős még mindig ez a kelet-nyugat lejtő, ami ebben a vonatkozásban létezik, és azt látjuk, hogy Európának ezen a felén csak Moszkvában és Ukrajnában volt egy-egy alkalommal 2008-ban és 2018-ban BL döntő, és itt a közép-kelet-európai régióban, itt a visegrádi országok közül először Budapesten, Magyarországon lesz, de említhetnénk azt is, hogy Skandináviában például sosem volt, vagy Írországban, amit szintén egy sportnemzetnek, vagy futballnemzetnek tartunk, szintén nem volt még ilyen.
Milyen kapukat nyithat meg egy ilyen eseménynek a szervezése? És ugye említett, hogy nagyon sok sportrendezvény volt itt azért az elmúlt években, akár egy olimpiának a belépője lehet ez. Ugye Karácsony Gergely főpolgármester a napokban ismét jelezte, hogy ahogyan ő fogalmazott, Budapestnek jól állna egy olimpia.
Igen, ez egy nagyon fontos és tudatos építkezésnek a része, akár a futball szakmai része is, akár pedig a teljes sportszegmens, és Budapestet azért sokan alkalmasnak tartják most már egy olimpiára a rendelkezésre álló infrastruktúra, a sportszervezési tapasztalatok miatt, és vannak olyan elemzések, illetve listák, amelyek évről évre kigyűjtik, hogy mely városok a legfontosabbak sport tekintetében az adott évben, és az elmúlt időszakban Budapest rendre képes volt bekerülni a top 15-be.
Gazdaságilag is megéri tehát Budapestnek a holnapi Bajnokok Ligája döntő megszervezése. Ennek a részleteiről kérdeztem Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Köszönöm, hogy itt volt velünk. 3 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balogh Tamás számít majd a figyelmükre, és el is mondja nekünk, hogy milyen témákkal.
Pontosan, szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Sportolunk mi is, bár nem focizunk. Mondjuk én is futballoztam jó néhány évig, de nem látták meg bennem a tehetséget sajnos.
Szóval egy... Ezek szerint maximum nézőként lesz volt a
maximum, igen. Szóval amivel kezdünk, egy okos gépekkel felszerelt konditerem, egy nagyon különleges, jóval nagyobb privát szférát biztosít, és van egy olyan lehetőség, hogy kártya alapján beazonosítanak téged az edzőgépek, és így progresszív terhelést tudnak nyújtani. Nagyon különleges, tehát én is ilyen sok kérdéssel a fejemben vágok neki ennek a témának.
Nem is kell, mert edző, azt jelenti, mert pontosan. Gép megcsinálja
pontosan,
az edzéstervet?
Pontosan. Nagyon különleges, nagyon szeretik, hogy miért, ezt is kiderítjük, és hát kezdődik a nyári szünet, a diákokra rászakad nagyon sok szabadidő, azzal foglalkozunk majd, hogy hogyan oldják meg a szülők, hogy ne telefonnyomkodással teljen el az egész nyár, és akkor észbe kapnak, hogy ó, te jó ég, szeptemberben menni kell iskolába.
Hát mondjuk menjenek konditerembe is.
Például. Az is egy jó digitális detox.
És akkor a két témát is összekötöttük, Balogh Tamás, tehát 9 óra után ezekkel is számít önökre a délelőttben. Mi pedig most búcsúzunk, Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is. Köszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Reklámot hallottak.